Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk.
Ez a Demokrácia Részvénytársaság csütörtök délutáni adása. Két óra terjedelemben minden reakcióra kíváncsian, mégpedig a 0630303088-1-es SMS számon reagálhatóan, már ami a billentyűket illeti, ami pedig az élőszót illeti, arra vonatkozólag a 2234881-es telefonszámot tudja szerkesztőségünk felkínálni. Hogy milyen a magyar munkavállalók helyzete azzal kapcsolatban, hát egyrészt lehetnek kétségeink, másrészt elég egységesen gondoljuk azt, hogy szar. De hogy mennyire és hogy miért, azzal kapcsolatban egy bejátszás segít minket.
Egy magyarországi munkavállaló soha nem érzi magát jó helyzetben, de főleg nem akkor, ha multinacionális cégnél dolgozik. A multik ugyanis amint beteszik a lábukat egy másik országba, hajlamosak elfeledkezni alapvető kötelességükről, a dolgozókat megillető jogok biztosításáról. Mindenről a napokban értesítette Brüsszelt egy magyar érdekvédő. A multinacionális cégek másképp viselkednek hazai terepen, mint azokban az országokban, amelyekre működésüket kiterjesztik, és tevékenységük az egészségügyi, valamint a szociális területen egyaránt megjelenik. Mondta Cser Ágnes, aki Brüsszelben az Európai Gazdaság és Szociális Tanács tagjaként képviseli 27 tagország munkavállalóit. A feladatra két munkavállalói szervezet, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma és az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés javaslata alapján kérték fel. Cser Ágnes, aki a Magyarországon az egészségügyi szociális ágazati dolgozók érdekképviseletét, az EDDS-t vezeti, a Magyar Hírlapnak elmondta, a nálunk működő multinacionális cégeknél alig-alig találni üzemi tanácsokat. Nincs partnerség, sem párbeszéd a munkaadók és a dolgozók között, nem szólva a szintén hiányzó kollektív szerződésekről. A munkavállalók teljes kiszolgáltatottságban élnek, és ez csak az egyik baj, mondta. Ha a dolgozók jobbítani szeretnék a munkavégzés körülményeit, vagy a munkajog területén akarnak változtatásokat elérni, azt sem tudják, hogyan lássanak hozzá, mert nem jutnak kellő információhoz, például arról, miként működik a cég anyaországi szakszervezete, hogyan képviselik érdekeiket az ott dolgozók, milyenek a munkaügyi kapcsolatok. Az információhoz fűződő alapvető joguk csorbul, ezzel s még kiszolgáltatottabbakká válnak. Nagyon fontos, hogy az uniós tagországok munkavállalói együttműködhessenek, és a globalizáció kihívásaira megfelelő válaszokat adhassanak, mondta érveit Cser Ágnes.
Fürth Gábor fuvarozót köszöntöm a vonalban. Haló, haló!
Sziasztok! Hello.
Szia Gabika, örülök, hogy bejelentkeztél hozzánk újra. Mire jó ez az ország, te szerinted?
Hát... megpróbálok büszkén válni, de hát tulajdonképpen én szerintem egy kicsit én visszamennék egy pillanatot, méghozzá oda, hogy volt itt ugye egy úgymond idézőjelbe tett rendszerváltás, amikor szerintem az addig belénk préselt és tudatosan belénk nevelt ilyen nagy nemzeti ünnepek meg egyedek elvesztek, és szerintem az egész identitásunk is elveszett, mert most már nincsen szerintem semmi olyan, amit közösen tudnánk mondani, hogy magyar, és ezt azért a pénzhajház hát ilyen multinacionális cégek pontosan észrevették, hogy hát ugye legegyszerűbb egy csürhét szétkergetni, mert ugye egy szervezett sereg ellen fölvenni a harcot sokkal nehezebb, és hát ezért szerintem nem is lesz itt szerveződés, legalábbis ez senkinek se érdeke, hogy valamilyen párbeszéd vagy csoportosulás kialakuljon, jó értelembe véve, mert az mondjuk nem csoportosulás, aki felborogatja az autókat az utcán, meg felgyűjtögetni a nemzeti kokárdával a mellén. Szóval szerintem ez az egész ilyen társadalmi hanyatlás, tehát amiből persze a multinacionális cégek kiveszik a maguk hasznát, mert hiszen úgy a legkönnyebb halászni, hogyha nem látja a hal, hogy hol van a horog elrejtve, tehát zavaros vízben, és szerintem erre mi pontosan alkalmasak vagyunk, hogy idehozzák a Nyugat-Európa szemetét, meg kizsákmányolják úgy a úgymond a jövő nemzedékét, akik esetleg kijönnek az iskolából frissen, okosan, tele vágyakkal, érettségivel, és akkor beültetik egy futószalag mellé 60 000 forint per hónapért. Hát röviden ennyi.
Arra gondolsz, hogy Magyarország leginkább arra jó az Európai Uniónak, hogy szemétlerakat legyen, Ezen kívül hát pedig, hogy olcsó munkaerő legyen a multinacionális tőkének?
Igen, de ennél azért följebb mennék olyan szinten, hogy beszélünk mondjuk a frissen érettségizett fiatalokról, de hát vannak itt az országban egy ilyen nagy kupolás házban dolgozó emberek, akik nem most érettségiztek, és ők ebben teljes egészében, teljes merszélességben, mindenféle bizottságokon, meg lobbikon keresztül ebben teljesen benne vannak, tehát azért nem az a 20 éves vagy 18 éves gyerek tehet arról, hogy mondjuk Szombathelyen van három multinacionális cég, aki ezzel elmehet munkát vállalni, mert esetleg nincsen olyan anyagi helyzet a családnak, hogy még azt megvárják, hogy 2-3 évig tengyen-lengyen a munkanélküliségbe. Mert ugye manapság Magyarországon főleg azért már a kupolásházban ilyen okos bácsik okos dolgokat szavaznak meg. Én kiszámoltam a barátommal, hogy kapok egy cégtől nettó 300 ezer forint plusz 100-at. És hogyha minden teljesen legálisan befizettek, akkor 130 ezer forint marad meg a 360 ezerben. Most erre mit tudsz lépni szerinted?
Gabika magyaráztatta azt nekem, hogy nagyon nagy csalódást éltél meg tegnap, amiért nem kaptuk meg az EB pályázatot, vagy nem fogadták el. Hát te tényleg benyaltad azt a propagandát, amit a reggeli tévéműsorokban láttam, mert te korán kelő gyerek vagy, és ezért igen, aztán alkatilag károsodsz a reggeli tévéműsorral is. Mindig nézted, gondolom, hogy milyen nagyon-nagyon jók az esélyeink, és ezt teljesen benyaltad. És benyaltad azt is, hogy ez majd a működőtőkét be fogja rángatni az országba, és akkor ezentúl majd te, mint fuvarozó, egy egész csomó munkát fogsz kapni, stb. Igaz?
Ennyire nem vagyok nagy, elmondom, gondolkodtam ezen, mert ugye beszéltünk róla nem olyan rég, hogy én voltam katona, de mindenki volt már, hogy elment egy új munkahelyre, vagy kollégiumba, vagy egyetembe, teljesen mindegy, tehát úgymond kikerül a környezetből, belekerül egy új társaságba, mint mondjuk most ez az ország belekerült egy úgymond új társaságba. És akkor mi van például, szólnak, hogy most fel a WC-t, ez mondjuk ilyen katona dolog, akkor felmosod a WC-t, hogy leviszed a szemetet. De hogyha már például annyira megbíznak benned, vagy annyira néznek valakinek, hogy mondjuk nem azt mondják, hogy most fel a WC-t, hanem azt, hogy mondjuk most te vagy a szobaparancsnok ma délután, érted? Az már azért valamit jelent, akkor már valamit elértél, érted?
Értem én.
Egyelőre ott tartunk ebbe az úgymond civilizált, nyugati civilizációba, beleértve az USA-tól kezdve az egész Nyugat-Európát, a fejlettebb országokat, úgy néz ki, hogy nem csak gazdaságilag, ez sportdiplomáciailag, meg mindenféle szinten egyelőre mi csak vécépucolók vagyunk. Tehát a sötét Balkán, nem tudom mi, horda.
Gabika, én téged, mint a proletáriátus hangját kérdezlek itt most ebben a műsorban. Szerinted lehetne a proletáriátus, vagy ahogy mostanában divatos inkább nevezni őket, a munkavállalók ennél gyökértelenebbek és kiszolgáltatottabbak?
Hát van még hova? Ezért kezdtem úgy, hogy régebben ugye együtt vonultunk fel május 1-én. Igaz, hogy nem tudtam ki az a Kádár János bácsi, de integettem neki. De volt valami közös, vagy akár az is közös volt, hogy az emberek hosszú hajat növesztettek, mert az tilos volt, de akkor legalább lehetett szaladni a rendőr előtt, de volt valami közös. Most már semmilyen közös, nem tudsz, egyszerűen nincsen húsvét, nincsen karácsony, mindenki utálja a nemzeti ünnepeket, a mindent utál mindenki. És mindenki azzal van elfoglalva, hogy bemegy a munkahelyre, és akkor már megint az a szemét ildi, már megint mit fog kitalálni, és akkor már rivelli az egészet.
Nemzeti identitás helyett most már van nemzeti frusztráció, nem? Tehát ebben vagyunk közösek, igen, hogy az egész dologtól halálfrusztráltak vagyunk.
Abszolút, mi vagyunk a lúzereszcső, és teljes merszélességgel össze-vissza mindenki megy. Egyébként elmondok én nektek valamit. Egy karikatúra fogalmazódott meg tegnap a fölindulásba a fejembe, természetesen rádióban nem nagyon lehet karikatúrát közé tenni, de azért képzeljétek el, van egy szekér. Van ugye elől a rúd, ahol be kell fogni a lovat. Képzeljétek el egy ilyen öreg fogatlan lovat, úgy félig letérde vagy lefekve, ott a szekér elé befogva. A kocsis, az meg egy ilyen régi, ilyen bőrkalapos, ilyen kommunista emberke, az meg le van lötve a bakról, és ott folyik a vére el valamerre. És a kocsinak a másik négy sarkára be van fogva négy különböző színű ló, legyen mondjuk piros, kék, zöld, meg narancssárga. És mind a négy ló, mint az állat húzza szerte szét a dolgot, meg harapja egymást, meg a hajtók, meg különböző színű koronában, mondjuk zöld, kék, piros, meg narancssárga koronában üti mindenki a saját színű lovát, hogy húzzon. És erre odaszól az öreg gebe, amelyiknek a kocsisát már lelőtték a bakról, hogy gyerekek, ne harapjátok egymást, nem titeltek arra, hogy nem haladtok. Na, ez fogalmazódott meg bennem itt két illen.
tiszta frajdi rémálom az, amit előadsz, Gabika. Megvalljuk őszintén, hogy nem laknánk a tudatalattidban, de nagyon köszönjük, hogy bejelentkeztél hozzánk, és nagyon köszönjük, hogy a frusztrációddal terhelted az étert.
Jó, valami negatívum kell, hívjatok nyugodtan.
Úgy fogunk tenni, köszönjük.
Hello.
Akik nem elégednek meg a Demokrácia Részvénytársaság soros napi ülésének közvetítésével, betekinthetnek a részvényesek személyes konzultációinak jegyzőkönyveibe is. Legyen szó akár a politikai gyalázatdömpingről. A szemlélet mindig felelős és globalizációkritikus. Kiküzik hajtják egyre mélyebbre a Demokrácia RT értékpapírjait. Felelősökben nem lesz hiány. Blog a Demokrácia Részvénytársaság műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu.
Néhány SMS, Hunor írja: hú, de nagyon frusztráltak vagyunk, akkor most mi legyen? Mindenki legyen öngyilkos, aki magyarnak érzi magát? Akkor kiket fogtok fikázni, kérdezi Hunor.
Ez tök jogos felvetés, nekem is egy kicsit ez volt az érzésem, hogy az szép dolog, hogy kijelentjük, hogy milyen problémák vannak, és nyilván nem a fuvarozótól várja el senki, sőt, senkitől nem várja el senki.
Na, a fuvarozó várja el mástól.
A fuvarozó várja el mástól, igen, nem tudom. De szerintem jogos az SMS ez önök ez a felvetése.
Aha, de hát rosszabbul élünk, mint 4 éve.
Milyen értelemben élünk rosszabbul?
Hát egy éve a kampányban talán nem volt igaz, de most már biztosan.
Nem, most el akartam egy pillanatra
vonatkoztatni,
igen, attól a rögvalóságtól, hogy azért én úgy érzem, hogy ezekben a panaszokban, amiket nagyon gyakran hall az ember, nem az a fajta rosszabbul élés van benne, ami mondjuk...
A tej fölárában kifejezhető.
Igen, nyilván az is benne van. Tehát, hogyha
hát a közmorál egyre zuhan. De pont erről beszélt a Gabika is.
Az, hogy a 360-ból 120 marad, valami ilyesmi számra emlékszem, az része ennek, és nem az probléma egészet. Tehát nem az anyagi magban mérhető rosszabbul élés szerintem itt a lényeg. De az része, mondom, de nem az a lényege.
Én a Gabikának a szavaiból elsőrendűen nem a Kádár nosztalgiát éltem ki, hanem az elvágyódást ebből a hiperindividualizmusból bármiféle kollektivizmus felé. Tehát legyen ez a kollektivizmus, mert lehet ez a kollektivizmus akármi, amiben az ember hisz sok mással, aki hisz ebben, jobban, mint a saját szaros megélhetésében, jobban, mint a saját következő havi nyugdíjában. Ha érthető, hogy van ezelőtt még valami, vagy van akár emellett valami.
De ezek a kollektivizmusok, vagy ezek a közösségi érzések csak valamiben, valami konkrétumban merülhetnek föl. Tehát az ember, ha szervez egy társaságot a lakóhelyén, a barátaiból, a rokonait összehívja időről időre, vagy én nem tudom, mit csinál ki ízlése szerint, szakmáján belül, vagy
hobbija szerint. Na jó, de az elidegenedés olyan mértékű, hogy már ez sem nagyon működik. És az elképesztő, hogy mondom, ez a múltban lehetett akár egy pártbizottsági értekezlet, de lehetett akár egy szamizdat folyóiratnak a titkos gyűlése, de valami, tehát valami ellen, vagy valami mellett, tehát hogy de valami kollektív, valami közös. És az érdekes, hogy Nyugat-Európában sok helyen, főleg a protestáns államokban még sokkal nagyobb az elidegenedés, mint itthon, csak ott valahogy azért viselik jobban, mert nincsen ez az iszonyatos mértékű társadalmi közgyűlölet, ami nálunk uralkodik. Meg hát normálisak a politikai intézmények, hogy jobban, a demokratikus intézmények működnek, a parlamenti felelősség, miniszterek felelőssége,
stb. Jobban viselik, az nem mindig feltétlenül egyértelmű, és ráadásul nem is biztos, hogy abban igazad van, hogy ez a protestáns államokhoz kötődik. Kifejezetten másban is a rosszul viselés. Tehát Magyarországon ez egyfajta ilyen elégedetlenségbe, panaszkodásban fejeződik ki, de kifejeződhet frusztráltságban, iskolai mészárlásban, vagy a nem tudom én, pszichiátriai betegek számában. Tehát sok mindenben kifejeződhet.
De én azt nem értem, hogy miért kell annak az egyénnek magát szégyellenie, akinek van egy ilyen diszkomfort érzete, mert úgy érzi, hogy most a közgondolkodás, közbeszéd, a társadalom szerkezet mind olyan irányba alakult át, hát nem hogy mindaz, nem. Ami közösségeket, amelynek esetleg része lehetett volna, minden ilyen közösségeket összetartó, összekapcsoló gondolat, eszme, fogalom, az valahogy a hitelét vesztette. És egyszerűen egy ilyen megkésettség érzés, hogy vagy lekéstem arról, hogy tagja legyek, és így otthontalan vagyok.
De lehet, hogy nem a hitelét árét vesztette, hanem nem, már nincsen senki, akit érdekelne. A fogyasztás fétisében junkivá váltak az emberek, és a hiperindividualizmusban, tehát az élik ki magukat, tehát az összes ösztönük arra irányul, hogy a chipszes zacskóból vegyenek, és jó ütemben kapják el utána a kólás üveget.
De én nem mondtam olyat, vagy nem tudom, hogy nekem kérdezte, vagy tőlem kérdezte, de hogy miért kéne szégyelnie magát, Isten őriz, tehát én nem azt mondom, hogy szégyelnie kéne magát, legkevésbé sem. Én csak azt mondom, hogy ez csak konkrétumok kapcsán változhat. Tehát szerintem az úgy nem működik, hogy azt mondjuk, hogy hú, tehát miért vesztek el ezek, meg csak azt mondjuk, ahogy a Robi mondja, hogy most már mindenkit csak a chipszes zacskó érdekel, de mondjuk, ha tegyük fel, ezt nem tartjuk helyesnek, vagy nem tartjuk jónak, hogy mindenkit csak a chipszes zacskó érdekel, akkor ez valamit konkrétan kell csinálni.
Dobozos chipset venni.
Ez ügybe.
Nem?
De szerintem rosszabb, tehát én azt hiszem, hogy azért számít Magyarországon az, hogy a folytonossága az megszakadt ugye a szocializmus alatt számos ilyen civil szervezetnek, ilyen közösségeknek, amiről szó van. Tehát én el tudom képzelni, hogy mondjuk Amerikában, ahol fontos az iskolaszék, ott sok embert kielégít az, hogy tagja annak a közösségnek, aki a tanárokat ott felügyeli, hogy az ő gyerekét a kisiskolába ott jól tanítsák, és akkor hetente elmennek ilyen iskolaszéki ülésekre. Tehát, hogy millió ilyen lehetősége van annak, hogy részt vegyenek valami fajta közösen fölvállalt programban, és tehát nem hiszem, hogy nyugaton feltétlenül rosszabb lenne ezen a téren a helyzet.
SMS-ek. Üdv, szokás szerint jó a téma, írja Viktor, szerintem igaza van a telefonálónak, szerinted túlzott? Mondjuk munkaadónak se jobb, mert a munkamorálja se sok embernek van, írja Viktor. Hát én azért a munkaadót nem sajnálom, mert hogyha rossz a munkamorálja egy embernek, akkor neki mondjuk elmarad a 800%-os haszna, és csak mondjuk 450%-os haszna lesz, és akkor iszonyatosan rossz a munkamorál, és nagyon jó a hangulat az üzemben mondjuk, és tegyük fel, nem akkor a profitot.
Pleve is demagógia, tehát azért 800...
Sosem volt ettől a frekvenciától idegen.
De egyébként természetes, hogy igaza van a telefonálónak, hiszen az érzéseit mondta el, és hát hogy lehetne valakinek a saját érzéseiben nem igaza? És ez egy nagyon-nagyon sok embernek az érzéseit mondta el a vállalkozó, a fuvarozó, tehát nem, ez értelmetlen is, hogy nincs igaza. Hát természetesen ezek az
ő
érzései.
De hogy szokták mondani, hogy a katona nem fázik, csak úgy érzi.
Mindenkinek van igénye közös értelmes célokra, perspektívára, egy jobb közmorálra. Kicsit reményvesztettek lettünk, maradnak a multik kínált a poszterek, másik SMS író írja Söcő. Ebben a Kib országban mindenki kurva nagy magyar, mondhatom, mert az összedi beszéd az megnyitotta a csatornáit a közbeszédnek. Azt írja, hogy ebben az országban mindenki kurva nagy magyar. Akkor miért köpköd, rugdos mindenki mindenkit, kérdezi Söcő. Hát éppen ez a válasz, mert mindenki kurva nagy magyar. Ez a magyarság.
De én ezt nem értem ezt egyébként.
Mindenki másképp magyar. Értem. Nem, hát arról van szó, hogy miért nem találják meg a közöset, hogyha mindenki olyan nagy magyar.
Tehát de nem mindenki
nagység. Igen.
Aha, de mindenki másképp magyar. Azért senki nem engedi el vitatni, hogy ő magyar, csak a magyarságát
nem
másképp.
Nem igaz, hogy senki nem, tehát nagyon sokan szerintem van pár millió, aki leszarja így ezt, hanem egyszer létezik nap.
Hogy tudnám bárki is elvitatni a magyarságot? Tehát az olyan, mint hogyha más valaki adná ki az én magyarságomat. Hát ezt nem lehet elvitatni, tehát próbálhatja vitatni, mondhatja 20-szor is, hogy nem vagyok magyar, ez mit sem változtat az én magyarságomon. Hát, hogy a kedvem egy kicsit elmegy ugye az egész témától, az mondjuk oké. Okay. De egyébként, Robi, hogyha már itt az összödi beszédnél tartunk, egy kis mini összödként elmondom, hogy a hallgatóknak, hogy tehát az őszintességi rohamba, hogy a Robi valójában azért elég erőteljesen a multiknak a szekértolója.
Hát hogy?
Mert mindig úgy tesz, mint aki bírálja őket, de az egészet sorsszerűen, szükségszerűségként írja le. Tehát én azt mondom, Robi, hogy azért nem úgy van az, hogy kijelentjük, hogy hát már pedig az ember ilyenné vált. Bár ez tényszerűen igaz. Igaz, hogy minket a chipszes zacskó érdekel, és igaz, hogy csak keressük, és csak vágyjuk esetleg ezt a kollektív élményt, vagy csomó minden igaz, de ha ezzel ott itt megállunk, akkor az kicsit rosszabb, mint szerintem, mint hogyha nem csináltunk volna semmit, mert akkor azt mondtuk, hogy ilyen az ember, nincs mit tenni, és akkor lehet hazamenni.
De tényleg ne arra, hogy meg, szóval nehezen állom meg, hogy, vagy nem állom meg. Hogy tényleg, szóval minden, amit mondasz, így föladod a labdákat, hogy azt mondjam, hogy igazából, mint hogyha tényleg ilyen tavaszi napsütés okozta hormonrobbatásból fakadó ilyen tetvágy beszélne belőled, hogy, hogy de ott van a kezünkben a jövő, csak meg kell ragadjuk, csak mi majd akkor, mi rajtunk múlik, nem szabad.
Ebben egyébként a Váradi Tibi a legjobb ezekben a dumákban.
Ez egyébként mind szép és jó, csak hát azért egyéni életek vannak, egyéni sors eseményekkel, mindenki megpróbálja, szerintem az emberek nagy többségben megpróbálja, és van olyan, amikor olyan történelmi társadalmi klíma van, hogy, hogy sok embernek minden törekvés ellenére sem sikerül élhetővé tenni.
És akkor mit kell tenni? Föladni.
Nem, föladni sose kell, hát akkor, de, akkor de, nem, de mindig, aki odáll itt mosolyogva, és azt mondja, hogy vedd kezedbe az irányítást, te rajtad múlik.
Jó, hát nem kell vigyorogni, szóval, mint egy hülye,
tehát... Néha nem megy ez.
Nem kell feltétlenül vigyorogva, lehet valamit értelmesen is csinálni.
Persze.
Mindenki maga tudja, hogy mit csinál, meg mit nem csinál, általában mindenki tisztelni is szokta azokat, akik csinálnak, esetleg, mint az, ahogy az őrülteket tisztelték az indiánok, vagy mit tudom én, de én például a Váradi Tibit szegény nincs itt, úgyhogy ne dicsérjük ennyit, ezt nagyon szívesen szoktam hallgatni, amikor nem azt mondja, hogy hát igen, hanem mond valamit, hogy gyerekek, menjünk ki a békejére, vagy mit tudom én, akkor az úgy kicsit értelmesebb szerintem, mint azt mondani, hogy hát igen, mindenki csak fogyaszt. Nincs telefonáló.
Pedig a fogyasztó az jó a rádiónak. Haló, haló.
Haló, sziasztok, Tamás vagyok.
Fogyaszt rádiót.
Igen, most épp a ti műsorotokat fogyasztom.
Helyes.
Az a hozzászólás...
Te egy jó fogyasztó vagy, te vagy a mi emberünk.
Jó az ízlésed.
Tehát az a hozzászólásom, hogy a közösségi szemléletből átbillentünk az egyéni egoista szemléletbe, mivel a kommunista vezetésből átbillentünk egy kapitalista vezetésbe, de én ezt inkább privatizmusnak hívnám, mint kapitalizmusnak, mert kapitál az azt jelenti, hogy tőke, ugye? És a tőke nem itt van, hanem azt viszik ki havonta mindig mármint a profitot, és úgy lesz belőle tőke, ha újra beinvestálják, addig nem. Na most nem marad itt nálunk a pénz, tehát a profit, és emiatt a térség elszegényedik.
Igen, de már ilyen, de várjunk csak, már ilyen sincsen, hogy nálunk meg náluk. Tehát kiviszik tőlünk, és hova viszik. Nálunk is itthon vannak a multik.
De facto nem igaz, amit mondasz, mivel a tőkebeáramlás és a kivitelnek van mindig egy egyenleg, amit mérnek, és ez a elmúlt időszakban csökkenő, azt hiszem talán negatívbe is ment, de alapvetően ez az elmúlt 16 évben döbbenetesen pozitív ez a mérleg, tehát több tőke jöbb, mint amik ment ki.
Hát attól függetlenül havonta azért átutalják a itt keletkezett profitot, nem hagyják itt.
Egy csomót itt hagynak. Szerintem abból a profitból kifizetnek egy Suzuki gyárban egy munkást, aki elmegy a helyi kisközértbe, megveszi a izét. Hát onnantól nem. Hát akkor azt hagyják itt, tehát nyilván a profitból új vállalatot építenek, akkor az sem profit, hanem az is beruházás. Tehát nincs profit, hanem...
Jó, de akkor mit szóljanak már a Távol-Keleten, a sweatshopokban, a napi 18 órás munkaidő, heti 7 órán keresztül tartó munka, kicsi 5 éves gyerekkortól kezdve gyártanak folyamatosan gyártósorok mellett mindenféle termékeket, amiket mi itt fillérekért fogyasztunk. Tehát ők mit mondjanak? Tehát ha mi beszélünk arról, hogy hát innen kivonják a tőkét, a térség elszegényedik, akkor mit mondjanak komolyan Tájföldön, mit mondjanak Malajziában, Kínában?
Mit érdekel ezt téged Magyarországon? Hát hülye vagy? De komolyan, kit érdekel ez Magyarországon?
Na jó, hát ez a szemlélet, amiről beszélünk, ezt most a drága kollégám illusztrálja.
De hogy igen?
Nem divat többé másokkal foglalkozni, mert az kommunista, kollektivista szemlélet volt, és nem divat. Most egyszerűen oszd meg és uralkodj, vagyis most megosztva, szembe van állítva a társadalom két fele egymással, és így lehet fölöttük azt csinálni, amit csak akarnak. És a látszatdemokráciákban való, én ezt látszatdemokráciának tartom, amikor van egy képviselet, de az nem működik, mert nem lehet visszaírni, nem lehet velük semmit csinálni. A megválasztott politikusok mindenre felhatalmazva érzik magukat. Főként arra, ami nem is volt a programjukban. Tehát bármit megtehetnek attól a pillanattól, hogy megszavazták őket és megválasztották. Addig, amíg a ciklus le nem jár, azt csinál, amit akar. Bármit
hát, ebben elég egyetértünk szerintem.
Nagyon-nagyon szépen köszönjük.
Ez a felhatalmazottság érzés, ami Hitlernek is megvolt, és azt mondta, hogy őt a nagy német nép felhatalmazta.
Szerintem neki belsőbb volt ennél a felhatalmazása, de hát ez
nem. Tudod, mi a szörnyű, hogy Hitlert a német nép tényleg felhatalmazta. Igen, tehát igen. Ott volt egy választás, amit őt felhatalmazták. Igaz, hogy többször nem kér felhatalmazást igazából.
Elhatkozott is, amikor elvesztette a háborút, hogy a német nép vesztett, nem ő nem tett semmiről, a német nép nem mélt arra, hogy éljen, stb. Tehát ez a szörnyű.
Na jó, hát igen, az nagyon érdekes, amikor Hitler az utolsó napokban, tehát 45 tavaszán szembe került a véggel, és le kellett vonnia egy következtetés, mert az ő ideológiájának két alapja volt. Az egyik alapvetés az volt, hogy a német az a kiválasztott nép,
felsőbbrendű faj,
a másik alapvetés pedig az volt, hogy tehát ez a szociál darvinizmusa volt, ami arról szól, hogy az erős az
hogy
legyőzi
van,
a gyengét.
Van ilyen, hogy felsőbbrendű.
Igen, hogy van ilyen, hogy felsőbbrendű faj, és hogy az erős legyőzi a gyengét, és hogy a legerősebbnek van joga uralkodni a világon, stb. És beindított egy totális háborút a világ ellen, de leginkább a Szovjetunió ellen, és ezt elveszítette. És akkor valamelyik megdőlt, és akkor döntenie kellett, hogy melyiket választja. Vagy az egyiket, vagy a másikat, mert a kettő nem lehet érvényes egyszerre. És melyiket vetett el? A németséget vetett el. Tehát azt mondta, hogy akkor nem ők a felsőbbrendű faj. Tehát ez az érdekes, hogy volt neki egy ideológiai őrültsége, és volt emellett egy nagyon erőteljes nacionalizmusa, és ebből a kettőből állt össze kvázi a hitlerizmus. És amikor választania kellett, hogy melyiket válassza, akkor a nacionalizmus dobta el, és őrizte meg a saját személyes, hisztérikus hülyeségeit.
De amiben most vagyunk, az is borzasztó veszélyes helyzet, mert mondom, a politikusok mindenre felhatalmazva érzik magukat 4 évre. Bármit megtehetnek, az égvilágon mindent. Ugyanúgy, ahogy Hitler. Csak éppen azért nincs hitlerizmus, mert most nem divat, meg nagyon ellenségesen néznek arra a szemléletre, de éppen az is lehetne ilyen elven, mert mindenre felhatalmazva érzik magukat 4 évre. Bármire. Egyébként nem tudom, Hitler, tudjátok-e, hogy Hitler azt mondta, hogy én nem követem el azt a hibát, amit Napóleon, de csak elkövette.
Ha ugyanazt a hibát követte el, mint Napóleon. Nem tudta. Nem, hát, hát igen, megtámadta az angolokat anélkül, hogy partra tudott volna szállni.
Napóleon is a kontinentális állattal nem ért el semmit.
Tengeren semmi esélye nem volt az angolok ellen, se Napóleonnak, se Hitlernek. Megtámadta a Szovjetuniót, illetve Oroszországot. Egyiknek sem volt esélye. Az egyik elfoglalta Moszkvát, a másik még csak az se.
Jutott, igen. Ja. Na jó, szervusztok, akkor ennyi.
Köszönjük. Hello, hello.
Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A Demokrácia RT kisebbségi paketjét kézben tartó milliárdos üzletember, dr. Halkó Gábor bejelentette, hogy új csapatot épít a közelgő közgyűlés előtt. Az új csapatépítési filozófia két alapvető szempont érvényesülését követeli meg. Hűség és alkalmatlanság. Halkó elmondta, legalább annyira alkalmatlan lesz csapata az RT vezetésére, mint a jelenlegi menedzsment, és emellett lényegesen lojálisabb lesz hozzá, mint eddig bármikor. Az Index emelkedik. Most stúdió.
Beszélgessünk egy kicsit az Európa-bajnokságról, főleg azért, mert tegnap még talán nem veséztük ki eléggé ezt a témát.
Gyárfás Tamás, a magyar-horvát kandidálást előkészítő magyar szervezőbizottság vezetője a 2012-es labdarúgó Európa-bajnokság helyszínének bejelentését követően nyilatkozott közben, elsírta magát és távozott. Gyurcsány szerint nem érdemes feladni, ugyanezen a véleményen van Schmidt Pál, a MOB elnöke is. A legjobb nyert, mert mindig a legjobb győz, mondta Gyárfás Tamás. A magunk részéről úgy érzem, amit lehetett, azt megtettük a győzelemért, a prezentáció mindenki a maximumot nyújtotta. Amikor megkérdezték tőle, hogy nem fáj jobb-e Lengyelországtól és Ukrajnától vereséget szenvedni, mint Olaszországtól, Gyárfás elsírta magát és kirohant a teremből.
Én azt kérdezem először is, hogy tudunk-e erről valamit, hogy mit jelent ez a kandidálás? Nem úgy szótaniak, de szóval miért jött ez be? Miért kandidálás ez?
Ez Voltaire regény hőséről lett elnevezve ez a kifejezés. Azt jelenti, hogy valami olyasmivel próbálkozol, ami ugyebár lehetetlen. Megtalálni ezeknek a világoknak a legjobbikát, ahol Európa-bajnokságot lehet rendezni egy olyan lepattant, végtelenül önmaga szellemét is alulmúló posványban, mint Magyarország. És lám, ugyanúgy jártunk a kandidálással, mint maga Kandid, Voltaire regény hőse. Gondozzuk, műveljük kertjeinket, ez a végkövetkeztetés, hát, és talán egyszer majd rendezhetünk.
Nem olyan nagyon rossz következtetés, tehát lehet, hogy máshogy olvastuk a kandidát, de szerintem feloldja a végén a konfliktus.
Lehet, de nem oldja meg.
Szerintem is.
Jó kérdés.
Hát ez a válasz.
Talál egy kedves vigaszt magának.
Tehát én ma a cunaminál az agyam elszállt, hogy szóval miért ez a benfentesség látszatát adja újra, hogy most tényleg, tehát a kandidálás, az egy köcsök szó, nem? Tehát, hogy nem tudom, szabad ilyet a rádióval.
Most már nem.
Hogy jelölték, nem? Tehát az egy elég természetesen eső szó, nem olyan, amit nehéz kimondani.
Azt hittem már a kandidálást.
Azt hittem, de nekem nem a szóval van bajom, hanem magával a kandidálással. Mi ez a hisztéria, hogy folyamatosan emelik az adókat, emelik az árakat, új adónemeket találnak ki, a költségvetési hiány az egekben van, Magyarország jobban eladósodott az elmúlt öt év alatt, mint a Kádár rendszer teljes egészében, pedig aztán arról az egész generáció sírri, hogy hát mi a Kádár rendszernek a terhei alatt nyögünk, és öt év alatt a Medgyessy meg a Gyurcsány több államadóságot halmozott föl, mint a Kádár János. És ezek után mi azért ennek ellenére mit akarunk? Olimpiát. Tehát eddig gyakorlatilag egy olimpiát és három Európa bajnokságot
pályáztunk.
Persze, Orbánik.
De nem pályáztak, nem csak, hogy majd pályázzunk.
Ahhoz kellett volna még egy felhatalmazás nekik?
Nem, hát nem. Hogy majd, mert az hosszú, még pályázhatunk, tehát az, hogy oda jussunk, hogy pályázhatunk, ahhoz már még csomó dolgot kell csinálni. Tehát.
Hát reméljük, hogy az a csomó dolog el fog maradni, és eszünkbe nem jut ilyesmi. De komolyan, tehát először legyen már élhető élet ebben az országban, hogyha egy mód van rá. És azután akarjunk már.
Az a nagyon durva, hogy Eszterházak vannak erről ilyen publicisztikájával, ahol ő azt elemzi, azt olvassa el valaki, amikor 86-ban 6-0, ez szerintem aki élt, akkor az emlékszik,
hogy 0-6 mondjuk.
Hogy...
Irapuatóban.
Így van, Szovjetunió ellen.
A szovjettől.
Így van. Negyedik percben 2-vel. Ugye? Arról van ő egy eszély, ahol pont ezt fejtegeti, hogy egyszerűen ott is az történt, hogy egyszerűen kezdett lenni egy csapat, és túl nagy volt rajtuk a teher, túl nagy volt, mert ők azok, akik helyettünk is. És megint akarunk egy olyan sporteseményt, akarunk valakiket, akik rohad az egész ország.
Jó, de
legalább helyettünk is.
De az a csapat is túl lett sztárolva.
Hát persze, hogy túl lett, de most nem a csapatról szól, hanem arról, hogy miről szó lesz, hogy most egy EB-t akarunk. Akarunk látszateseményeket, amelyekkel elterjük a figyelmet arról, hogy rohad minden, hogy dől ránk a szar.
Na erről van szó, pontosan erről van szó. Tehát a putriban, kacsalábon forgó palotát kell építeni. Erről van szó. Ez a cifranyomorúság, igen, ez a, de tényleg mixát lehetne az, aki ezt nagyon-nagyon szépen novellába önti ezt a kandidálásunkat, csak hogy újra használjam ezt a kifejezést, és ráthozzam az agyvérzést.
Én felvetnék egy másik témát, mégpedig a miért veszítettünk kinyert témakörbe, tehát túllépve azon, hogy mi miért akarunk, egy pillanatra mondjuk fogadjuk el, hogy akarunk, vagy fogadjuk el, hogy nem akarunk, mindegy. Szóval én azt gondolom, hogy van egy kis illúzió, itt sportdiplomáciáról beszélnek, meg én nem tudom micsodáról, de azt szerintem tudomásul kell lenni, hogy az UEFA egy üzleti vállalkozás. Egy olyan üzleti vállalkozás, ami speciál a sportból, egy igen jó üzletből él. Ez e területen működik. Na most szerintem egészen nyilvánvaló, hogy az UEFA annak fogja adni minden esetben a rendezési jogot, aki pénzügyileg egy olyan pályázatot ad be, ami pénzügyileg jó. Na most, hogy kinek jó, erről még egy gondolat. Ugye nyilván jó az UEFA-nak, tehát mint gazdasági vállalkozásnak, másfelől vannak konkrét döntéshozók, akiknek az érdeke valamilyen mértékben nyilván egybeesik magával a vállalkozásnak, az UEFA-nak a döntéshozásával, illetve vannak saját egyéni érdekeik. Tehát ez szerint, és most én nem konkrétizálom, ugye a Szikla Mésző is csak körülírta ezt, hogy mire gondolt ő. Tehát miért gondoljuk azt, hogy bármilyen szempontból is a magyar futballt, a magyar sportdiplomáciát, vagy bármit, a magyar pályázati anyagot minősítettek ott. Itt egész egyszerűen kőkeményen pénzről van szó, arról a pénzről, ami befolyik az UEFA-ba, és esetleg arról a pénzről, ami befolyik az adott jelölő emberhez, ha van ilyen pénz.
És miért van akkor a pénz Ukrajnába? Miért van akkor a pénz Ukrajnába?
Hatszor akkor a piac.
Na jó, de sokkal kisebb a fogyasztó
kívás. Lengyelországhoz képest, mire hasonló az életszínvonal is, vannak nem jó, 30.
Várjunk, csak hagyj folytassam a gondolatmenetet. Másfelől az UEFA vezetőségét nyilvánvalóan a tagországok választják, majd az UEFA nagyon sok pénzt juttat vissza, például a Bajnokok Ligája bevételekből az egyes tagszövetségeknek. Tehát egy nagyon szoros szimbiózis van, tehát egyfelől választott tak másfelől választók is olyan értelemben, hogy hogyan folyatják vissza így a pénzt. Na most, hogy egy adott országban egy üzleti kör, aki esetleg a kormánnyal ápolhat jó kapcsolatokat, sőt, ez mindenképp szükséges, miért pályázik? Nyilván azért, mert megint neki a saját érdeke az, hogy pályázzon. Tehát nem úgy merül föl szerintem a kérdés, hogy miért akkora nagy pénz Ukrajnában, hanem miért akkora nagy pénz egy ukrán és egy lengyel vállalkozói csoportnak tető aláhozni ezt a pályázatot, És miért nagy pénz ez az UEFA-nak? Például nem mindegy, hogy mondjuk a bevételekből mennyit áramoltat vissza az adott ország az UEFA-nak. És ilyen szempontból lehet, hogy arról van szó, hogy akármilyen csatornákon is keresztül, Ukrajna vagy Lengyelország nagyobb összeget áramoltat vissza az UEFA-ba, mint mondjuk Magyarország tette volna ezt. Szerintem itt ilyen szempontok döntenek, aki ennél magasabb szempontokat gondol, szerintem az naív, vagy én legalábbis úgy érzem, mert itt szerintem kőkeményen forint, pontosabban euró az, ami dönt a kérdésben, minden oldalon.
Hát lehetnek azért mögött a dolog mögött, nem feltétlenül csak gazdaság, lehetnek politikai szándékok is, nem?
Persze, de ha te mondjuk
az UEFA-t vezet... Orosz orientációt lehet, hogy megpróbálják ellensúlyozni,
jó, de,
nem?
De várj,
ezzel az ukrán jelöléssel.
Ha te az UEFA-t vezetnéd...
Pályáztak ők?
Nem, hát arról van szó, hogy Oroszország az rendkívül erőteljes nyomás alatt tartja Ukrajnát. Ugye azt tudjuk.
Ja, és hogy mi szeretünk titeket?
Hát az EU-ban nem nagyon akarunk azért fölvenni titeket, de egy Európa-bajnokságot rendezzetek, és akkor ezzel gyakorlatilag az nagyon erős pánszlávizmusnak a kötelékéből sikerül valamelyest az unió felé integrálni Ukrajnát.
Szerintem kicsit máshogy gondolkodhatnak, én azt gondolom. Ha te lennél, jó, nem te, mert te egy hihetetlen ember vagy, egy rádióhallgató kréme és becsület, és de mondjuk tegyük föl, hogy mégis...
Nem áll, csináljad már, mert pofán váglak.
Igen. Jó, tehát mondjuk ha te lennél Platini, vagy te lennél a szavazók egyike, akkor te mit mérlegelnél? Azt, hogy milyen esetben lesz neked a hosszabb távú bevételed nagyobb, mely egyik vagy másik kandidálásnál, és ezt mérlegelheted... Bocsánat, kandidáló győzelme esetén, viktorizálása esetén ennyi. Hogyha neked az Európai Unióból azt mondják, hogy figyelj, hát segíts meg egy kicsit Ukrajnát, mert akkor teszünk mellé még pár forintot valamilyen módon, vagy stb. Lehet, hogy volt ilyen. Én azt nem mondom, hogy nem volt, de én nem hiszem, hogy itt politika döntene. Az UEFA semmilyen értelemben nincs alárendelve az Európai Uniónak. Hát rengeteg ország, több tagja van, aki nem tagja az Európai Uniónak, mint ahány tagja az Európai Uniónak. Ugye az UEFA-nak több mint 50 tagszervezete van, ha jól tudom, az Európai Uniónak pedig csak 25 tag, most már bocsánat, 27 tagja van, hát akkor lehet, hogy pont egál.
A jó, igen. Uh-huh. Jól mondod.
Utána számoltál?
Nagyon csalódott vagyok, mondta Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a 2012-es, az ukrán-lengyel pályázat győzelme után. Nagyon jó pályázati anyagot készítettünk, ezért én bátorítanék mindenkit, hogy ne adjuk fel. Természetesen egy újabb kandidálást alaposan át kell gondolni, erre még bőven van időnk, nyilatkozta. A miniszterelnök arra a kérdésre, hogy Magyarország harmadszor pályázott, de egyetlen stadionja sincs készen, amely alkalmas lenne akár csak egy bajnokok ligája csoportmérkőzés megrendezésére, azt mondta. A Puskás Ferenc stadion átépítését és felújítását mindenképpen végig kell vinni. Azt nem tudom megmondani, hogy ez a jelenlegi stadion helyzet mennyiben befolyásolta a döntéshozókat. A kormányfő szerint mindenképpen a győztes Lengyelország és Ukrajna mellett szól, hogy ötször akkora felvevő piacot jelent, mint Magyarország és Horvátország. Szeretném azt gondolni, nem ez döntött, nem is akarom igazságtalanul bármivel vádolni az UEFA illetékeseit, de elképzelhetőnek tartom, hogy a helyszín kijelölésénél a gazdasági szempontok is szerepet játszottak. Gyurcsány Ferenc egyelőre nem tudta megmondani, hogy a sikertelen kandidálás után az Európa-bajnoksággal összefüggésben tervezett fejlesztések, nemzetközi repülőtér, autópályák, szállodák építése hány százaléka valósulhat meg. Ez alaposabb elemzést igényel, erre a döntés kihirdetése után egy óra semmiképpen nem elég, magyarázta a kormányfő.
Még hogyha borzalmas is volt a pályázati anyagunk, abba a sártengerbe, amit Ukrajnának hívnak elvinni az Európa-bajnokságot, milyen kellett, hogy legyen a pályázatunk, érted? És nem is azon múlt, hogy a mi pályázatunk milyen, mert az olaszokat verték meg, nem minket, hát mi a pályán se voltunk, hát egy rohadt szavazatot nem kaptunk.
Valahol a neten olvastam egy cikket, a pályázat iszonyú jó volt, a miénk volt a legjobb pályázat.
Hát persze.
Csak mi, ugye, mi maketteket vittünk, más pedig fotókat vitt. Mi a múltat és a jövő képünket vittük el, más pedig esetleg a jelenét vitt el.
Mi nagyon jó víziókat
igen,
tudunk.
Hogy ebben jók vagyunk.
Én makacsul ragaszkodnék az előbb elmondott gondolatokhoz, és a hallgatók egy részét hátra meg tudom azzal győzni, hogy aki bármilyen döntéshozatali mechanizmusba belelátott mondjuk magyar állami szinten valamilyen intézménynél, az, vagy valami hasonló köztestületnél, mint mondjuk az UEFA, nem tudom pontosan mi a jogállása, az gondolja ott végig saját tapasztalatában, hogy hogyan történik meg egy döntés, gondolja ezt végig, és utána, ha úgy érzi, hogy itt biztos a foci minőségét vették figyelembe, meg a hagyományokat, meg a pályázati anyag minőségét, meg a hostess lányok mosolyát, akkor lehet, hogy neki van igaza. Én azért ragaszkodnék hozzá, itt kőkeményen kinek mennyi megy a zsebébe alapon történik mindenféle döntés. Itt is, meg sajnos máshol is.
A sportban a vereség is benne van, mondta Elbert Gábor, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium sportszakállamtitkára. Carl Lewis mondta mindig, a győzelemnél sokkal fontosabb, hogy az ember biztos legyen benne, kihozta magából a maximumot, mindent megtett a sikerért. Ha ez megtörtént, akkor nem kell szégyenkezni, a jobbtól bármikor ki lehet kapni, függetlenül attól, hogy természetesen nagyon fáj a vereség. Elbert szerint korai arról beszélni, hogy érdemes-e megpályázni a 2016-os kontinens bajnokságot. Rengeteg más világversenyre pályázunk, illetve készülünk, rendezünk triatlon világbajnokságot, kézilabda VB-t, pályázunk a jégkorong VB-re. Alapos elemzés után szabad csak arról dönteni, hogy kandidálunk-e újra labdarúgó EB rendezésére. Kisteleki István, a Magyar Szövetség elnöke úgy vélte, lehetett volna jobb pályázati anyagot is készíteni. Ha nem nyerünk, az azt jelenti, hogy nem voltunk elég jók, tehát lehetett volna jobb anyagot is készíteni, mondta Kisteleki. Természetesen borzasztóan csalódott vagyok. Nem tudom, de most nem is kell még megmondani, hogy pályázunk-e a 2016-os EB-re. Sok szempontot kell figyelembe venni a döntés meghozatalánál. Azt is mérlegelni kell, hogy mekkora lehet az esélyünk egy lengyel-ukrán közös EB után. Schmidt Pált, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökét meg is lepte a cardiffi döntés a 2012-es EB rendezésről, meg nem is. A már Amsterdamban tartózkodó sportdiplomata szerint szoros lehetett az eredmény, mert kedd este Velszben még olyan hírek terjedtek el, hogy a horvát-magyar anyag áll a nyerésre. Nagyon sajnálom, mert nagyon sok erőfeszítés volt a pályázatunkban, jelentette ki Schmidt Pán, aki szerint a döntést befolyásolhatta, hogy a két győztes ország összesen mintegy 100 milliós piacot is jelent, míg Magyarországon és Horvátországban összesen alig 15 millió ember él. Nem szabad feladni, most megalapoztuk egy következő kandidálás lehetőségét. Ne ítélkezzünk gyorsan, egyelőre elemezni kell, hogy mit tettünk rosszul. Jó kezekbe kerül az Európa bajnokság, de óriásit lendített volna a magyar sportéleten egy sikeres pályázat. A MOB elnöke emlékeztetett arra, hogy a lengyelek és különösen az ukránok óriási erőkkel vonultak fel Cardiffban, ahol nem csak a két állam fő volt jelen, hanem olyan világhírű volt és jelenlegi sportolók is, mint Sergej Bubka, rúdugró, Andriy Sevchenko, a Chelsea labdarúgója, Oleg Bloin, korábbi futballsztár és az ökölvívó Klitschko fivérek.
Tudjátok, mit gondolok? Az az ország ne rendezzen Európa-bajnokságot, amelyik képtelen arra és alkalmatlan arra, hogy egy válogatottat kiállítson, amelyik képes kijutni egy Európa-bajnokságra. Ezt most egészen komolyan
hát
mondom.
Hát a fotballszakmailag ez így van.
De komolyan, tehát hogy milyen alapon, tehát hogy is képzelik, tehát hogy a maguk erejéből képtelenek, ez mindig is egy rohadt nagy propagandaér volt a hatalomnak, kenyeret és cirkuszt, az emberek szeretnek szurkolni a válogatottnak, egy ekkora hisztéria, és az emberek lenyelik azt is, hogy fölemelik a kenyérárát, vagy a gázárát, vagy én nem tudom, hat újabb adónemet bedobnak, csak azért, mert lehet szurkolni újra a magyar fiúknak, újra a Népstadionban felújítják, jaj de szép, és kapunk egy ötös, de büszkén keményen helytáltunk, tehát mi rendeztünk, a világ szeme rajtunk van, és de komolyan, jussanak ki egy világversenyre, és utána beszéljünk arról, hogy rendezzenek-e vagy se. És akkor még mindig itt lesznek azok a kérdések, hogy vagyunk-e abban az anyagi helyzetben, vagyunk-e abban az erkölcsi helyzetben, vagyunk-e abban a... egyáltalán szándékainkkal egyezik ez?
Én ezzel teljesen egyetértek, nekem egy kérdés, ez ilyen személyes kíváncsiságom lenne, ez költői kérdés persze. Szóval kíváncsi lennék, hogy az említett 6-0 igazából a kegyelemdöfése ugye a magyar futballnak, tehát az a vég. Ezek szerint nem ott kezdődött a rothadás, és az is 20
persze,
éve
hát
volt.
Tehát ismert
valószínűleg akkor mennyi, olyan 30-40 éve folyamatosan korrupt, tolvaj, hozzá nem értő sportvezetők vannak, sportmenedzselek, szervezők,
hát
vezetők.
Kik nevezték ki, mondjuk,
szerte. Tehát 30-40 éve rohad, kezdve. Akkor hogyan lehetne egy helyi grundbajnokságot, hogyan lehetne a magyar futballra, vezetőkre, meg diplomatákra bízni?
Bezzeg az olaszok.
Szerintem be kell fejezni ezt a kísérletet, hogy magyar futball komolyan. Tehát a halottakat el kell temetni. Erről szól egyébként az Antigoné. Olvassák el az MLS-nél, és vegyék észre
egyébként
magukat.
Egyébként ebben egyáltalán nem értek veled egyet. Majd akkor elmondjuk.
Hát nyugodtan mondjad, miért nem értesz egyet?
Azért nem értek veled egyet, mert ez abból az illúzióból indul ki, hogy a magyar futballnak a helye, az már pedig a világ 10 legjobb csapata között van. Nézzük meg, hogy a területünkhöz képest, vagy a lakosságszámhoz képest, hol állunk. Ott állunk, hát világ országaiban valahol középtájon. És speciál a közepénél még picit előrébb is vagyunk, mert 200 valamennyi tagországa van a FIFA-nak, mi valahol a 100. előtt vagyunk még mindig. Mi a probléma ezzel? Az, hogy nem megint nyerünk az aranylábú fiúk, te neked vannak ilyen nosztalgiaid ezek szerint, ami vágyod ezt az ópiumot, amit...
De nem, tehát szerintem egyszerűen arról van szó, hogy befizetünk tehát az én és a te és a mi adónkból, azt hiszem jelentős összegeket az állam. Hát az én a költségvetésbe fizetem, a költségvetés pedig 100 milliókkal támogatja a magyar futball.
Hol támogatja
Magyarországon?
Mondd meg.
Hát
milyen csatornákon keresztül?
Hát a sportfinanszírozáson keresztül, a reklám.
Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. Összedőlni látszik a Demokrácia Részvénytársaság látványsport üzletága. A főképp labdarúgásra szakosodott tevékenység eddigi történetének legnagyobb válságát éli át azután, hogy egy jótékonysági mérkőzésen az RT legerősebb és legnagyobb költségvetésű csapata, a Dicsőség FC 4-2-es vereséget szenvedett a kisbercsényi menekültáborban a Malagavi Köztársaságból érkezett árvák alkalmi csapatától. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a mérkőzés teljes bevétele eltűnt, és a Dicsőség FC feldühödött játékosai a mérkőzés lefújása után súlyosan bántalmazták és sértegették az árvákat, akik menedékért folyamodtak több uniós ország nagykövetségén is. A botrány hatására szinte biztosra vehető, hogy a nemzetközi sportszervezetek hosszabb, rövidebb időre eltíthatják a klubot és a játékosokat mindennemű sporttevékenységtől. A Demokrácia RT részvényei eddig 160 pontot estek az események hatására. Most stúdió!
Rónai Egon sportújságíró és sport TV műsor vezető a vonalban. Egon, te ejtettél könycseppeket az elvesztett EB pályázat miatt?
Igen, nem leszek népszerű előtted, de igen. Könycseppet talán nem, de végtelenül szomorú voltam.
Mit buktunk el szerinted?
De azt gondolom, sok mindent. Én a magam részéről annak az illúzióját, hogy sportesemények a sport mentén, a sportdiplomácia ígisze alatt, és nem politikai-gazdasági alkuk mentén születnek meg, miközben persze pontosan lehet tudni, egy olimpia odaítélése sem önmagában a sportról szól, de egy futball EB talán az ember azt gondolná más, miközben miért gondolnánk, amikor ott az UEFA, ott a FIFA a világ egyik legnagyobb üzlete. Talán nekem ez volt a legnagyobb problémám az egésszel, tehát az ember, ha végig gondolja, akkor sportszakmailag nyilván Magyarország nem alkalmas arra, hogy futball EB-t rendezzen, sem a focink, sem a stadionjaink állapota, sem a labdarúgásunk morális körülményei, ezt igazából nem tennék nekünk lehetővé. Ugyanakkor van ennek egy másik oldala, miért? Ukrajnában, igen?
Bizonyos értelemben igen. Itt egy SMS, amit felolvasok. Nagyon jó lett volna az EB, de látni kell, hogy ahol nincs foci, oda nem adják a rendezést. Ahol például Macedónia nem kapná meg az úszó EB-t. Ahogy például Macedónia sem kapná meg az úszó EB-t. Gyárfás ezt jól tudhatná.
Hát erre a görögök tudnának néhány keresetlen szót szólni, ahol van futball, ugye ezt legutóbb bizonyították is, és ehhez képest, illetve az elmúlt pár évben bizonyítják is, és ehhez képest négyszer pályáztak és négyszer buktak el. Nem, én azt gondolom, hogy ennél ez a dolog ez sokkal nyersebb és sokkal szomorúbb, egyszerűen politikai döntés született. Nem vagyok politikai szakértő, nem akarok politikai elemzésekbe én éppen ezért belebonyolódni, de ha az ember jól végig gondolja, hogy Ukrajna milyen helyzetben van az Európai Unió és Oroszország között, hogyha belegondolunk abba, hogy az Európai Uniónak mik a szándékai Ukrajnával, és nem utolsó sorban Ukrajnának az Európai Unióval, akkor eléggé jól látható, hogy fontos volt, hogy az ukránokat az EU-hoz csatolják és húzzák közelebb, úgy, hogy az Európai Unió ne kelljen, hogy beléptesse, és ne kelljen, hogy direkt módon pénzelje az ukrán törekvéseket. Ez egy nagyon jó és jó hosszú szál, hiszen éveken keresztül kitart.
Várjál, Egon, azért a másik végéről közelítsük meg a dolgokat. Tehát lehetséges, hogy például a görögök nem kapták meg az EB pályázást, pedig legutóbb Európa bajnokságot nyertek. Tehát lehet, hogy ők nem rendezhetnek. Meg egy csomó példát tudunk mondani, hogy nem rendezhetnek, pedig jó ott a futball. De milyen példát tudunk mondani arra, hogy valaki megkapja a rendezés jogát, és olyan minősíthetetlen legyen a futball, mint itt. Tehát mi alapunk volt nekünk azt remélni, hogy ezzel a minősíthetetlen futball teljesítménnyel mi rendezők lehetünk.
Amikor USA megkapta a VB-t.
Igen.
Hát igen.
Ezt akartam szó szerint mondani, de most akkor ezt már nem kell mondanom. Én egészen máson gondolkozom. Azon nevezetesen, hogy Ugye első körben azt hallottuk, hogy 3 szavazatot kaptunk, és így estünk ki a második körös szavazásból, ahol Olaszország és az ukrán egy közös pályázat maradt már csak talpon. Aztán megtudtuk, hogy gyakorlatilag egyetlen szavazatot sem kaptunk, miközben nálunk és a horvátoktól is ott volt a kiküldött stábban maga a miniszterelnök, gyakorlatilag mindenki, aki felsorakoztatható volt a blog mellett, volt egy állítólag világszínvonalú prezentáció, nem láttam, de miért ne higgyem el, hogy az volt. Gyárfás Tamás érti a dolgát, pontosan tudja, hogy mit tett le az asztalra. Ehhez képest a lengyelek, ukránok nem a legfelső szinten, és hát sokak véleménye szerint eléggé a miénkhez képest hevenyészet anyaggal jelentek meg. Úgy tűnik, hogy nem is volt a felől vita, hogy ki kapja.
Ilyenkor leszólnak
az... a legelképesztőbb a dologban.
Bocsánat, ilyenkor leszólnak az EU-ból? Tehát hogyan, mi lehet ennek a hatásmechanizmusa?
Fogalmam nincs, csak tippelni tudok én is, épp úgy, mint ti vagy a kedves hallgatók. Én úgy gondolom ezt, hogy ahogy Magyarországon sem elvonatkoztatható az élsport és főleg a látványsportok a politikától sajnálatos módon, és ugyanúgy, ahogy a gazdasági élet és a politika összefonódik, következésképp a látványsport és a gazdasági élet is, tehát már is megvan az egyenes szál, nem kell közvetlenül leszólni. Én azt hiszem, hogy azok a delegáltak, akik ott ülnek az UEFA végrehajtó bizottságában, jól kvalifikált, magasan képzett a politikában, épp úgy, mint a sportban járatos emberek, akik pontosan tudják, hogy mi az elvárás velük szemben. Én ezt a dolgot most úgy látom, hogy nem sportdöntés született. Ha sportdöntés születik, Olaszországnak kellett volna kapni. Ha arról beszélünk, hogy futball, akkor nincs kérdés, a 3 pályázat közül az olaszoké a legerősebb. Ha arról beszélünk, hogy felkészültség, az olaszoké a legerősebb.
De arról beszélünk, hogy tiszta, viszony, tiszta viszonyok és bunda, akkor viszont megint más a helyzet.
Akkor a miénk a legerősebb, meg kell, hogy mondjam, mert például, hogyha most a lengyel-ukrán pályázatot nézzük, ugye Lengyelországban 2 első osztályú csapatot zártak ki bundázás miatt az elmúlt héten, a lengyel játékvezetői testület egy része el van tiltva a játékvezetéstől bundázás miatt, a lengyel szövetség elnökét felfüggesztette a miniszterelnök, majd az UEFA nyomására 1 hónappal ezelőtt visszahelyezte az állásába, ami ugye megint ugyanaz a történet, mint ami nálunk zajlott, amikor Kovács Attila és Orbán Viktor, illetve Dajs Tamás harcoltak egymással 98-99-ben. Tehát ha így nézzük, akkor Lengyelország mitől? Ukrajna mitől? Az az Ukrajna, amelyik sokak véleménye szerint, megint politikai jellemzők véleménye szerint a polgárháború szélén tántorog, az egyik része szakítja Oroszország felé, a másik része szakítja Európa felé.
Jó, Egon, viszont ma a bundához hozzátartozik az, hogy... Hogy kivásárolna ugye a magyar meccset, tehát mi értéke, tehát kinek lenne értéke, tehát kinek a számára lenne értéke egy magyar mérkőzésnek, hogy abba egyáltalán pénzt fektesse, hogy vásároljon egy meccset, vagy eldöntse azt, hogy most a Vasas nyerjen, vagy a BVFC nyerjen.
A sportfogadásról szól, az nem a futballbajnokságról szól feltétlenül.
Így van, azért Robi, nem akarlak illúzióba kergetni, ez a világ összes komoly és komolytalan bajnokságában, amire lehet fogadni, jelen van. Ez nem egy új keletű jelenség, ez hosszú évek óta, amióta nem csak a szokásos állami fogadóirodák vesznek fel tippeket, azóta ez a dolog, ez tudható, érzékelhető, szlovák fogadóirodákról, szerb fogadóirodákról beszélnek Magyarországon is, tehát azért ebben nincsenek csodák, ugyanazt csinálják a lengyelek, csak ott tömeges és nagy erejű megbukás történt, miközben Magyarországon folyamatosan a gyanú van, igazad van abban is, hogy itt el van kenve sok minden, de a lengyelek is megbuktak. Ha így veszük, akkor ők mitől? Azok az ukránok mitől, ahol a népet etetni nincs pénz, konkrétan etetni nincs pénz. Miért hisztük el, hogy majd Ukrajna meg tudja rendezni? Hát nyilván azért, mert nem saját tőkéből fogja megrendezni, hanem nyugat-európai, vagy ki tudja milyen tőkéből, amit nem közvetlenül az EU-tól fog kapni, hanem üzletemberektől.
Jó, hát egész biztos, hogy...
döntés született, ennyi az egész, és 85 millió ember viszik el az EB-t. Ugye ez volt az első mondatok egyike, ami elhangzott a döntés után. Igen, ez egy jó ideológia mindenre.
Egész biztos, hogy ez egy vicc lesz az az EB, amit rendezni fognak az ukránok. Tehát az majd meg lehet
gondolom,
nézni.
Ukrajna meg fogja mutatni, meg tudja rendezni. Nekik ez egy hihetetlen erejű presztízs kérdés. Tehát a lesajnált a környezet szennyezéséről, szegénységéről, a sodródásáról híres Ukrajna, ahol egy elnökválasztást nem lehet mérgezések és cirkuszok nélkül lebonyolítani. Az az Ukrajna be akarja majd bizonyítani a világnak, és ez minden eszközt meg fog ragadni, hogy képes Európa-bajnokságot rendezni. Szerintem nagyon jó EB lesz. Az egy más kérdés, hogy mit fog látni az az ember, aki elmegy Ukrajnába, és nem csak meccset néz, hanem mondjuk a környezetét is.
Végezetül egy identitásunkba vágó kérdés. Én sok magyarázatot hallottam az elmúlt 2 napban arról, hogy miért vesztettünk egy csomó gazdaságit, egy csomó politikait. nem a nagyon tipikus turáni magyar átoknak ez a rendkívül sajátos magyar megélése ez, hogy keressük az összeesküvést, holott lehet, hogy csak egyszerűen arról van szó, hogy nem voltunk alkalmasak arra, hogy rendezzünk?
Mindig a legjobb nyer, ez a sportban egy alapszabály. Ha nem a legjobb volt, akkor is ő nyert, tehát aznap ő a legjobb. Ezt ilyen módon tudomásul kell vennünk. Másrészt engem a végtelenségig elkeserített például az a mai nyilatkozat, hú, segítsetek nekem, ti biztos olvastátok, vagy ott van a kezdetek ügyében talán valahol, amely azt fejtegette, hogy milyen jó, hogy Magyarország nem kapta meg az Európa-bajnokságot, mert úgysem tudjuk megrendezni. Egyfelől, másrészt úgy is romba döntötte volna a gazdasági intézkedések sorozatát. Azt hiszem, hogy a gazdaságkutatótól nyilatkozott valaki, nem tudom megmondani a nevét, mert nem emlékszem rá.
De lehet egyébként, hogy jobban ért hozzá, mint a politikusaink, akik
De Robi, ezt nem ma kell elmondani, a vesztes pályázat másnapján. Ezt el kellett volna mondani, mondjuk egy, másfél, két évvel ezelőtt.
Egy kicsit elegánsabb lett volna.
Az MLS elnökének nem ma kell kiállni, és azt mondani, éjjel nem kaptuk meg, most megmenekült a gazdaságunk, mert ez így a turániátok. Ez a turániátok.
Ez épp az ellenkezője, nem, hogy ő örül, tehát a pozitívat próbálja látni benne.
Hát csak baromira nem elegáns. Baromira nem elegáns.
Ha pozitív, hogy elvesztettünk valamit, amire harmadszor indultunk neki, hogy megnyerjük, és ezt meg tudjuk magyarázni magunknak azzal, hogy milyen jó, mert így a gazdaságnak nem lesz baja, az azt gondolom, hogy elég furcsa felfogás. Másfelől pedig azt se felejtsük el, hogy az Európa-bajnokság az üzlet. Minden országnak üzlet volt eddig, ahol rendezték. Lehet, hogy önmagában a kassa attól, mert jegyeket adnak el, egyáltalán nem lesz egyensúlyban, de attól biztosan, amit elköltenek a turisták, ezer helyen. És nem csak arra kell gondolni, hogy szétverik a Váci utcát, arra is kell gondolni, hogy az összes éttermet megtöltik, hogy körbejárják a fél országot, mennek meccsről meccsre, városról városra. A turisták egy jelentős része azért nem csak és kizárólag inni fog az alatt a három nap alatt, amit majd Ukrajnában és Lengyelországban tölt két meccs között, hanem nézi is dolgokat. Tehát ez egy nagyon erős országpropaganda és egy nagyon erős gazdasági döntés, pontosan amiatt a pénz miatt, amit ezzel be lehet szedni, és amit egyébként ki lehet helyezni most majd Ukrajnába és Lengyelországba.
Rónai Egontól, aki sportműsorvezető és sportújságíró, búcsúzunk, köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm én is.
Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A Demokrácia Részvénytársaság tulajdonosi szerkezetét és döntéshozatali mechanizmusát vizsgálják a hatóságok. Az alapító okiratban lefektetett elvek a Nyomorult Idealisták Társasága röviden NYIT szerint a napi működés során súlyosan sérülnek. Jogi szakértőnk szerint a nyomorult idealisták nyomorultak és idealisták. A Demokrácia Részvénytársaság jogászai a maguk által választott bíróság előtt legyőzhetetlenek. A befektetői pánik nem indokolt. A Demokrácia RT működésképtelenség ez az apró intermezzó nem zavarja. Most stúdió.
Volt itt egy kisebb vita, ugye a Robi azt mondta, hogy meg kéne szüntetni a magyar futballt. Én azért próbálnék egy nagyon picit ez ellen érvelni, kivívva a hallgatók ellenszenvét is akár. Tehát abban szerintem érdemes azért belegondolni, hogy mondjuk ha nagyon pessimisták is vagyunk, azt mondhatjuk, hogy hát Debrecenben kint vannak 1000-1500-an, Újpesten 1000-en, elnézést, hogyha nem konkrétan akarom a egyes csapatokat minősíteni, és itt tovább mondjuk egy NB1-es fordulóban kint vannak, hát biztos több azért, mint 10000-en azon a pár mérkőzésen. NB2-es mérkőzéseket számba véve még egy pár ezer, ha lejjebb megyünk az alsóbb osztályokig, ott is kim van 25 ember egy akár egy Blass 3-as, vagy egy megyei 3-as mérkőzésen. Azért ez azt mutatja, hogy hétről hétre, szinte a teljes szezonban, vagy legalább fél éven át, tulajdonképpen tízezreket, lehet, hogy összességében minden osztályt figyelembe véve 100000 embert is megmozgat, még a mai napon is a legalsóbb osztályig levíve a labdarúgás. Ha játékosokat nézzük, akkor ebben a sok osztályban szintén nagyon sok ember játszik, és hát nagyon-nagyon sok kis pályás bajnokság van, és a többi, és a többi. Most annyi kérdésem lenne, hogy az úgynevezett magyar sikersportágakat figyelembe véve, vagy nézhetjük a legnépszerűbb labdajátékokat, ugye a kézilabda, vízilabda. Ha ezeket nézzük, hát a töredéke
hány ember jár vízilabdára, mondjuk egy vízilabda meccsre?
Hát nem tudom, mondjuk, de szerintem pár száz.
Mondjuk jár 400.
Igen.
Akarunk 4000-es stadiont építeni? De, akarunk 4000-es vízilabda stadiont építeni?
De most
fölmerült ez az őrültség valakinek a fejében.
De ez hogy jön ide?
Úgyhogy 1500-2000, meg 3000 fős.
Robi, ne próbálj túl kiabálni, léci, hanem engedd meg, hogy arra visszautaljuk, hogy azt mondtad, hogy meg kéne szüntetni a magyar spotba. Én nem érveltem amellett, hogy nagyobb stadion kell. Ez ellen na, tehát
erről,
ne érve.
Erről beszélünk, az EB pályázatról
nem,
beszélünk.
Én arról a kijelentésedről beszélek, hogy azt mondtad, hogy a magyar futballt meg kéne szüntetni.
De azért kéne megszüntetni a magyar futballt, hogy újra lehessen szervezni tiszta alapokon. Teljen el pár év, azok a vállalkozók, akik eddig a magyar futballból éltek, azok húzzanak el a magyar futball szérűjéről, hogyha egy mód van rá, keressenek maguknak valami jó kis vállalkozást, és amikor megtisztult, föl kell oszlatni a ligát, föl kell oszlatni
de
ezt az egész...
oszlassa föl, hát ez egy társadalmi szervezet.
Majd a kormány. Nézd, amikor azt látom, hogy a magyar futball azért nem képes kijönni ebből a gödörből, mert a tehetséges játékosokat gyakorlatilag tönkre teszik, amikor azt látom, hogy a magyar futballban gyakorlatilag semmiféle esély, semmiféle remény nincsen arra, hogy javuljon, hanem egy folyamatos romlás, és hogy a stagnálás.
Mihez méred?
Hát a tegnapi magyar futballhoz könyörgöm.
De miért? Volt a magyar futballnak egy dicsőséges korszaka.
De nem a dicsőséges korszakhoz mérem, a 10 évvel ezelőtti gyalázathoz mérem a mostani gyalázatot. Erről beszélek.
Nem mondd már, hogy 97-ben jobb volt a magyar futball, mint most, mert akkor nagyon fontos.
Hát Ciprus és Málta ellen nem értünk el basszus ilyen eredményeket, mint mostanában.
Nem értek el a 97-es magyar futball.
Nem mérem ahhoz, hogy el tudom képzelni, hogy milyen lehet egy jó.
Persze, baromi jót is el lehet képzelni, meg Ferrari-t is el tudok magamnak képzelni. És ki az, aki jó, nem Ferrari?
Nem azt képzelem el, hogy Ferrari-m legyen, hanem legyen egy X kis autóm, de az legyen tiszta rendben. Csak ennyit képzelek. Tehát, hogy szerintem...
És az olasz fotballt, Robi, az olasz fotballt is megszüntetnéd, ami tele van korrupcióval?
Nem, hát kitisztítanám a korú. Az olasz futball az egy súlyos betegségen, egy súlyos bajon, egy morális válságon esett át. A magyar futball pedig halott.
Nem
és
halott.
A halottakat el kell temetni.
Nem halott. Nem hiszek
a reinkarnációban.
Nem
én
halott.
Hiszek a reinkarnációban, ami azt jelenti, hogy egy új testben, egy csecsemő testbe átköltözik a magyar futball szelleme, akkor még lehet belőle valami. Csak az, aki hullát ölelget, az előbb-utóbb maga is súlyos beteg lesz. Ezt értsed meg. Tehát amikor valaki meghalt, akkor azzal nem szeretkezni kell, azt el kell temetni, el kell siratni, meg kell gyászolni, és akkor utána lehet csinálni újat. Erről beszélek.
Most mondtam el az előbb, hogy fél éven át hetente gyakorlatilag több tízezer ember jár ki mérkőzésekre. Hogyha figyelembe veszed a kispályás mérkőzéseket is, ahol nagyon sok a hobbi szinten, Magyarországon az első számú hobbi sport, még a futást is megelőzve.
De hobbi szinten focizzanak, én arról beszélek, hogy ezt a szervezet Magyar Bajnokság nevezetű intézményt, ezt kéne megszüntetni, ezt kéne feloszlatni. Az az igazság, hogy olyan iszonyatos mértékű nyomás nehezedik rám az SMS falról, hogy mennyire depresszív a műsor. Hogy mennyire lehúzza őket az a hangulat, ami itt a stúdióban uralkodik. Úgyhogy próbáljunk meg erőt venni magunkon, és optimizmust meríteni.
Elmondom most, hogy kérdez a szemed, jó benned hinni, és indulni veled, ó igen. Igen, igen. Ó igen. Igen, igen.
Én nem ígérem, hogy a gond mind kikerül, de figyelek rá, és ami fontos, sikerül, ó igen. Igen, igen.
Ó igen. Igen, igen. Én nem tudok állni, ha léphetek is én. Tudom, hova megyek, és veled oda érek. Ó, igen, ó, veled igen. Igen, igen. Ó, igen, igen.
Ó, igen. Igen, igen.
Megfigyeltétek, hogy ez a szám, ez tele van a politika alaphazugságaival?
Nem tudom, mert én csak arra tudtam figyelni, hogy igen, ez az igen. Emberiesség elleni bűnöknek egy olyan fok, amit most elkövettél velünk szemben, Robi, és azt hiszem, hogy a hallgatókkal szemben is. Én, amikor véget ért a kampány, akkor egy pillanatra azt éreztem, hogy teljesen mindegy, hogy mi az eredmény, de tényleg, csak ha ezt a számot többet nem hallom, de tényleg, akkor az már megérte az, hogy vége van az egésznek, mert ez tényleg a Die Foodie népírtás ehhez képest egy ilyen kedves gesztus, vagy gesztis. Mert ez valami penetráns, de tényleg?
De tényleg, és tudod, hogy mi augusztustalan? Most akkor felidézem újra. Emlékeztek, hogy mivel magyarázta Gyurcsány az Öszödi beszédet már aznap este Kálmán Olgának?
Hogy túl sokszor hallotta ezt a számot,
következő két hét során folyamatosan erről beszél Gyurcsány, hogy mit jelent az a hazugság. Tehát amikor azt mondja, hogy hazudtunk, és nem mondtunk igazat, és hazudtunk, akkor ez mit jelent? Hogy valójában nem konkrét számokról van szó. Nem a gazdaság.
Hogy valójában nem. És
nem a gazdaság.
Valójában nem. Nem.
Maradj bátran Magyarországon.
Nem, menj Magyarországon.
Várj, azért próbálok valami értelmet csempészni a műsorban. Nagyon komoly ellenállást tanúsítasz, de azért én igyekszem. Szóval, azt magyarázta Gyurcsány, hogy nem a konkrét tételes számokról van szó. Nem arról van szó, hogy ő eltitkolta az ország helyzetét, nem arról van szó, hogy eltitkolta az államháztartási hiányt, nem arról van szó, hogy eltitkolta az államadósságnak a mértékét, hanem itt a politika alaphazugságairól van szó. És amikor tágra nyílt szemmel kérdezte Kálmán Olga, és nyilván egy ország így nézett, hogy miről beszél ez a Gyurcsány, akkor ő azt mondta, hogy mert ezek a politika alaphazugságai, amikkel nem volt bátorságunk szakítani. Mik ezek? Figyeljük a szöveget. De tényleg figyeljük, mert érdemes.
Én nem állítom, hogy elállítom az esőt.
Pontosan ezekről beszélünk.
És soha nem figyeltem a szöveget, annyira irritált már a dal.
De ez nagyon fontos, tehát ezek a politika alaphazugságai, amikről Gyurcsány beszél.
Én nem vethetek könnyű szívvel szeletre, ha vihar sodor. Én nyújtok kezet, ó igen.
Miről beszél Gyurcsány? Arról, hogy az emberek elvárják a jóságos, gondoskodó, kádári, paternalista állambácsitól, hogy segítsen nekik, hogy nyújtsa föléjük az erdőt, hogy hordja el a hegyet. Ez az ígéret, ez a hazugság, ez a politika alaphazugság, amiről Gyurcsány beszélt, hogy ő elhordja helyettünk a hegyet, hogy nem ígéri, hogy a gond mind kikerül, de velünk van, és ami fontos, sikerül, ó igen, igen, igen. Arról van szó, hogy Gyurcsánynak nem volt bátorsága szakítani ezzel a tradícióval, és ez a bátortalanság, ez a félelemérzet, ez egy ilyen dalban ölt testet. Ez tulajdonképpen egy gyáva dal. Ez egy gyáva ének. Tehát ez azt mutatja, hogy nincs bátorságom arra, hogy megmondjam neked az igazat. Én ígérek neked egy ernyőt, amit fölé tartok. Én ígérek neked egy hegyet, amit elhordok. Én ígérem neked, hogy sikerülni fog minden, ami fontos.
De ráadásul mi az, hogy gyere bátran Magyarország? Ennek szerintem semmi értelme.
Ez a Come on Baby-nek a
szavatorgása.
Come on Baby Hungary.
És tényleg elkúrta. De nem, pont úgy, mint a Babyvel. Tehát pont úgy jártál az országgal is.
Makacsról a dolog ízléstelenség, ez ragaszkodik, mert szerintem, hogyha ez ha jobban belegünk, szerintem az összödi beszélni nagyobb vétek, bűn, akármi. Hát de tényleg egy ilyen számot lejátszani többször, hát ez borzasztó. De tényleg. És ez szerintem fontosabb, mint az egészségügyi reform, vagy az szegények éheznek, de egy ilyen számot nem szabad lejátszani.
Halló.
Hello. Egy észrevételem volna.
Parancsolj.
A foci EB-vel kapcsolatos magyarázatokhoz, hogy ugye
Gyere bátran, de
meghatott engem ez a szép szám, életemben nem hallgattam még végig, de...
Tényleg?
most már ilyen gyomor.
És mit szólsz a politika alaphazugságaihoz? Hogy tel is tele van velük, te, hogy ezek azok a hazugságok, ezekről szólt az Összödi beszéd. Elkúrtuk, mert megírtuk ezt a dalt. Tehát, hogy valójában ezt leplezi le az Összödi beszéd, ezt a dalt. Tehát, hogy ha figyeltük volna a szövegét közben, és úgy értelmeztük volna, ahogyan Gyurcsány tudta, hogy miről szól, akkor az Összödi beszéd nem is lepett volna meg minket. Hát tudtuk volna, hogy hát igen, ezek a politika alaphazugságai, nem a költségvetés hiány számainak az eltitkolása, hanem ezek az állítások, az ernyő a fejünk fölött, ugye?
És pontosan ezzel magyarázzák, tehát ez az érdekes ezzel, hogy véget kell vetni ezeknek az alaphazugságok, és akkor jön egy ilyen dal, tehát ez lenyűgöző.
Bocsássál meg nekünk az Európa-bajnokság ügyében, de a depressziónak nem engedhetünk. Itt van előttünk Magyarország, és mennünk kell. Haló.
Csak annyi a véleményem, vagy annyit szeretnék hozzáférni, uraim, elnézést, hogy beleszólok, hogy végül is itt ennek a számnak volt egy szövegírója, vagy volt egy zeneszerzője, ezért valaki rengeteg suskát előadói.
De ez egy földolgozás, hát nem magyar ember szerezte.
Ilyet magyar ember nem is szerez.
Hát de akkor valahol itt sánt itt az egész alapjaiban.
A szöveget azt itthon írták, az biztos.
Mert valami szörnyű, ez való igaz.
És nem az az érzésed ezzel a számmal kapcsolatban, mintha egy ilyen hídgyűlis dal lenne?
Hát
ilyen nagyon vallási élmény.
Most szerintem szükségtelen egy vallási kisebbséget megbántani emiatt. Tehát
ez vagy szóval Jézus arcába köpni konkrétan.
Ilyen súlyos dolgot nem mondanék semmilyen kis vallásra.
Hát de végül is hogy az? Majdnem mondtam egy csúnyát, született egy ilyen szám, Amit valahol egy, hogy mondjam, himnusznak szántak, vagy egy...
Az új magyar himnusz.
Igen.
Vagy ez másik volt.
Köszönjük szépen a hozzászólásodat. Aló.
Szia, Robi, Beszi vagyok. Ezt komolyan mondjátok, hogy ezt nem magyar ember írta?
A zenét.
Értsd meg, hogy magyar ember nem ír ilyet. Értsd már meg.
Jó, én ezt értem, gyerekek, de hát ez önmagában is borzalmas, hogy nincs elég zeneszerző.
Nem, de hát nevezzük meg.
Kicsoda?
Geszti Péter
írta, ő fordította szabadon át.
Miről fordította ezt?
Figyeljétek, képzeljétek el, hogy én vagyok egy magyar párt, írok egy Magyarország számot, és nem magyar ember írja, én nekem ez is undorító.
Ha én jól tudom, ha jól tévedhetek, akkor ez a Cirque du Soleil Allegria című műsorából az Allegri, tehát ahol Magyarországot Allegria.
És az mit jelent?
Ha jól tudom, nem tudom, az egy sólyuknak.
De nekem, én már allergiás vagyok, hát úgy szerintem találom.
És ez Geszti... Mert átnevezhetjük allergia számnak.
De Geszti Péternek köszönhetjük, a Mit tehet a sejt, aki mit se sejt után, a Magyarország.
Ez egy francia együttes?
A sejt, aki mit se sejt, igen.
Kanadai előadó cirkusz.
Francia, tehát én azt mondom, hogy ez Trianon volt egy, és akkor most ez 2-3.
Szuper. 3-0-ra állunk, és Mexikóban is 3-at kaptunk a franciáktól. Köszönjük szépen a hozzászólásodat.
Viszont Kanadát ott...
Halló, fiúk, elnézést, sziasztok, ne haragudjatok, de nagyon kevertek valamit. Az Allegri az megint más, azt az Ibolya énekelte.
Akkor
az volt az új magyar himnusz, ugye?
Igen, akkor ez volt.
Az írta a szöveget,
igaz.
Ez a másik, ez egy valódi, igazi magyar zeneszerző, magyar szöveg.
De akkor azt írta Geszti.
De teljesen, akkor teljesen...
Dezinformálod a hallgatóinkat.
Viszont én úgy érzem, hogy nem biztos, hogy mély magyar volt, aki ezt írta, lehet, hogy csak egy felszín.
És akkor tudjuk, hogy ezt ki írta ennek a szövegét.
Ez egy hím magyar.
Nem, ez párt megrendelésre készült, úgyhogy...
Akkor mégiscsak valami vállalkozói csoport a közelből.
Igen, de azért...
Akkor ez gesztistelen és guztustalan.
Nem, azért egyre vigyázzunk, azért gondoljunk arra, hogy ebben nagyon sok ember hívtám akkor. És azért azoknak azért, akik együtt csápoltak...
Hát de könyörgöm, de várjuk, csak
én... Nevessünk, szánjuk, vagy pedig... Tehát mit csináljunk? Tehát komolyan, aki ebben a dalban hit, mert ha valaki az MSZP-nek a programjában hit, hát szíve joga, de aki ebben a dalban hit...
A hallgatói szerencsére, hogy most talán nem most hallgatják ezt a műsort, mert azok most sírnának, szóval...
Mind gyárfás az EB pályázat után, hogy az új mondás...
Föl vannak háborodva az Allegria ügyben, hogy azt ők imádják, és ez nem az, és ez szörnyű.
Elnézést kérünk.
De csomó SMS-t kaptunk az ügyben. Igen. Köszönjük szépen. Haló.
Halló, szerintem az eredeti szöveg az
az lehetett,
hogy Krishna, Hare, Krishna.
Krishna, Krishna, Hare, Hare.
Csak a kis vallásokat tudjuk bántani ennek a számnak a kapcsán.
Igen, úgyhogy
van,
csak elkúrták, mondom.
Kösz.
Hello.
Hello.
Egy leendő miniszterelnök volt a telefonban, a szóhasználatában.
Igen, úgy tűnik.
Én egyen csodálkozom, tanult miniszterünk azt mondta, hogy hát nagyon csodálkoznak a gazdasági szempontok alapján lett volna a döntés. Szakmailag jobbak vagyunk. Hát vagy gazdaságilag, vagy szakmailag döntenek. Van még más is.
De...
Van még más is. Hát,
azt kérdezi, a gazdaság határait hol szabjuk meg?
De hát figyeljetek, hát valami alapján eldöntötték, nem? Hát vagy szakmai alapján, vagy nem tudom, hát egyszer hihetetlen, hogy megpróbálják nekem megmagyarázni, szakmailag sehol nem nincs.
Egyszerűen nem hallották ezt a számot, ennyi volt szerintem. Vagy meg kell kérdezni a gyárfest, miért nem tudta ezt berakni a pályázati anyagba? Tényleg, ez egy olyan érv lett volna, hogy kimondják ők is, hogy igen, Magyarország.
Olvasom, hogy 13 ezer oldalas pályázatot küldtünk. Isten nyugasztalja szerencsétlen Lakat Karcsi bácsit, ismertem személyesen. Amikor 82-ben vagy 81-ben Mészői Kálmán megkúrta, én neki azt mondták, hogy írjon egy beszámolót, hogy mit csináltak a 81-es, 82-es évben. Lakat Karcsi bácsi írt egy 92 oldalas cikket, 92 oldalas tájékoztatót, és valahol az 50. oldalban beírta, hogy aki idáig elolvasta, ezt meghívom egy Facebook vatúrára, megadta megvitt telefonszámát, senki nem írta.
Tudod, mit olvasok? Hogy Péli Barna írta ezt a gyönyörű dalt, képzeljétek el!
Péli Barna?
Egészen másképp fogjuk hallgatni innentől kezdve.
Magyarország, gyere bátran, Magyarország, 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 gyere bátran, Magyarország, 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 gyere bátran, Magyarország, 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 gyere bátran, Magyarország.
Horváth Ágnest egészségügyi miniszternek, Fodor Gábort környezetvédelmi miniszternek jelölt az SZDSZ ügyvivői testülete. A kormányfő mindkét jelöltet alkalmasnak tartja posztjára, a miniszterelnök haladéktalanul elindítja a kinevezési eljárást, közölte Daróczi Dávid, a kormányszóvivői iroda vezetője az MTI-vel. Horváth Ágnest a jövő héten hétfőn hallgatja meg az Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága. A Fidesz csak a vízidíj eltörlése, az ágyszámrendelet visszavonása és az egységes biztosítási rendszer fenntartása esetén támogatja az egészségügyi minisztert az ágazat rendbetételében, reagált Horváth Ágnes jelölésére Szijjártó Péter, a párt szóvivője. A 34 éves orvos közgazdász Horváth Ágnes 2006-tól volt Molnár Lajos államtitkára. Részt vett a gyógyszergazdaságosági, a kórházfejlesztési és az egészségbiztosítási felügyeletről szóló reformtörvények kidolgozásában. Horváth Ágnestől az egészségügyi reformok folytatása várható, legfeljebb valamivel alacsonyabb fordulatszámú, mint Molnár Lajos idején. Az SZDSZ feltehetően megfontolta az ellenzéktől és a szocialistáktól érkező kritikákat a túl gyorsan és nem mindig kellően átgondolt újítások miatt. A Horváth Ágnes mellett nyilvánosan kiálló Demszky Gábor főpolgármester kedden azt mondta, míg Molnár Lajos 220-szal kezdett el száguldani egy olyan autóúton, ahol az elődei korábban legfeljebb 20-szal, 30-szal cammogtak, Horváth Ágnestől azt várja, hogy alacsonyabb sebességi fokozatba kapcsolva a kórházakat és az önkormányzatokat egyenrangú partnerként kezelve viszi végig a reformot.
Szerintem beszéljünk róla csak mint nőről. Tehát kapcsoljuk egy miniszter, és csak mint nőről.
Hát szerintem ilyen 4-5 évvel ezelőtt tök jól nézhetett ki. Egyébként.
És most?
Hát nem tudom. Szerintem a hatalom az megrontja a testet és a lelket.
De másrészt azt... meg kreatívá.
Meg a sok hazugság.
Nem
gátlástalanság.
De dominaként egy kapcsolatban lehet, hogy van, akinek erre igénye van.
Hát mondjuk, ha belegondolok abba, hogy valaki egészségügyi miniszter, szinte kizárólag beteg emberek függnek tőle. Hogy egy ilyen helyzetben ne legyen domina valaki, hogyha tud. Hát érted? Elég nehéz.
Én a szexizmus minden formáján tiltakozom. Tehát ha ti arról fogtok beszélni, hogy Horváth Ágnes nőként milyen, akkor én arról fogok beszélni, hogy Fodor Gábor férfiként. Tehát,
bármikor.
Ez egy jó téma.
Szerintem helyes.
Helyes fiú?
Abszolút.
És a fésülködés?
De mondjuk abban nem erős a srác, az az igazság. De sok, sok más problémánk is van Fodor Gáborral.
Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszterről hónapok óta rebesgetik, hogy szívesen távoznak posztjáról, és például Magyarország indiai nagyköveteként folytatná pályáját. Az SZDSZ-ben nem nézték jó szemmel, hogy nem tagja a pártnak, és inkább a szocialista lobby csoportokhoz áll közel. Fodor Gábor mindössze 13 szavazattal maradt alul az SZDSZ márciusi elnök választásán, riválisával Kóka Jánossal szemben. Kóka az elnökválasztás után azonnal kijelentette, hogy együttműködésre törekszik Fodorral, és bármilyen posztot választhat magának. Fodor az ügyvivői testület döntése után azt mondta, azért mondott igent a miniszteri felkérésre, mert tudja, hogy Persányi távozni akart, valamint felelősséget érez azok iránt, akik mögötte állnak az SZDSZ-ben. Az ÜT egyhangulag szavazta meg Fodor jelölését. Már az is tudható, hogy Fodor államtitkára a minisztériumban Kovács Kálmán lesz. Fodor Gábor feltételekkel vállalta a jelölést. Mint mondta, fontosnak tartja a jövő nemzedéke ombudsman intézményének létrehozását, illetve a klímaváltozás és a megújuló energia kérdéskörének hangsúlyosabb megjelenítését a kormányzati politikában. Az EU-ban is ma a legfontosabb kérdések az energiapolitika és a klímaváltozás, hívta fel a figyelmet Fodor Gábor. Kóka János hosszasan méltatta Persányi tevékenységét az árvízi védekezésben végzett munkáját, az EU-s támogatások lekötésében szerzett érdemeit, a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés kiemelten fontos a liberálisoknak, hangoztatta.
Jó pár SMS érkezett. Sziasztok, én egyáltalán nem értem, hogy miért lihegi túl mindenki a miniszter személyét, mert én úgy gondolom, hogy ezek az emberek csak bábok, és csupán végrehajtanak parancsokat. Nem teljesen mindegy, hogy ki végzi ezt, én egyébként egyetértek.
Teljesen igaz. Ezért volt jogos, hogy tulajdonképpen csak arról beszéltünk, hogy mennyire csinos vagy nem csinos.
Hát sokat fogjuk látni a következő hetek, hónapok során.
Mindegy.
Értelemszerűen az ember.
Hát, ilyen szempont, ez viszont nagyon Demcsák mellett ér.
Demcsák, de jó, hát az abszolút a demcsáki politizálás, a politika demcsáki korszakát vetíti előre számunkra, csak mondjuk jó, hogyha a szájával közben nem uszít, miközben olyan szépen mozgatja, és olyan nagyon-nagyon izgalmasan, olyan finoman is, olyan gyönyörű, szépen vágott arca van neki körülötte, nem? Mondjuk ez is egy jó érv lehet, és ez pont mondjuk inkább nem Demcsák.
Nem, na ez a szexizmus.
Vagy csak
intelligens, szexuálisan mégis vonzó nőket láthatunk miniszterenként. Tehát képzeljük, hogy Angela Merkelért is biztos oda van valaki, és Thatchert is szerethették.
Jó, de miért megyünk ilyen messzire, mikor itt van nekünk Lendvai?
Engem vonz ez a típus, én megmondom őszintén.
És a Lendvaival hogy vagy?
Erre már van orvosság.
Miért, és mi a helyzet például Szilikatival, vagy Dávidi Bolyával?
Dávidi Bolya, igen.
Nem, tehát ha valaki Dávidi Bolya, nem.
De nem a frufruja zavar egyébként, különben.
Jól tartja magát.
És egy iszonyatosan jó érv magad mellett bármilyen társaságban, hogy érted?
Simán.
Na hát ezt mondom. Fodor a Szadesz aduásza, mindenhez egyformán nem ért. És ez teljesen így van. Bárhova be lehet tenni, és ott pont alkalmatlan egyébként. De ugyanúgy, ahogyan annak idején egy éven keresztül volt, azt hiszem, oktatási miniszter, és úgy bukott meg, mint az ólajtó.
Egyébként, hogyha Magyarország egy nyugati típusú demokrácia lenne, akkor Fodornak ez egy tök jó kitörési pont lehetne, mert olyan izgalmas és érdekes témákat tudna előhozni, ahol igenis van mondani valója a politikának, van tennivalója akár annak a fajta politikai szellemiségnek, amit ő képvisel, csak hát Magyarországnak kutyát nem érdekli a környezetvédelem. Tehát abszolút nem, én attól tartok, hogy ez nem is fog hamarosan változni, bár ne lenne igazam, de Magyarországon olyanokkal, hogy mondjuk globális felmelegedés, vagy ezzel kapcsolatban mi a tennivalónk, vagy az ivóvizek hozzáférhetősége, ezzel kapcsolatban szerintem nem igen lehet szavazatot nyerni, csak veszíteni, tehát ez kicsit olyan, mint a kisebbségek, vagy egyéb téma, tehát ilyen szempontból viszont mégiscsak Fodor Gábor az idejülő jelölt, mert ő megkapott megint egy olyan témát, ami valójában érdekes, és valójában lehet, hogy neki még esetleg van is valami erről, ami mondani valója, de a kutyát nem érdekel.
Kaptunk egy olyan SMS-t, hogy Horváth Ágnest az oroszlán sírva enné meg. Ez egy erős kijelentés. Éljen a magyar globál megbonthatatlan szövetség, éljen Ágnes, írja Puma nekünk. És a dalra, az igen, gyere bátra a Magyarország dalra is reflektálnak jó sokan. Bocsánatot kérek, de nekem tetszik ez a nóta. Ne bántsátok, írja B. Ödönke. Nekem ma nincs kedvem nevetni, írja KV. A fő ütőereket kivéve az egész vasutat meg akarják szüntetni. Igen, Magyarország. Még 84 vonalat. Kinek van ehhez pofája?
Lehet, hogy B vagy Bátori, vagy bármilyen Ödönkének tetszik, de az a felvetésem lenne, hogy én 90 körül láttam a Hócipőben egy olyan karikatúrát,
ami néhány ilyen debil alak volt lerajzolva, rajtuk MDF kitűző, és két SZDSZ-es állt mellettük, lehet, hogy fordítva volt a két párt, teljesen mindegy, és azt mondta, hogy ők a legjobb embereink. Tehát ez a darról kicsit ezért teszem, azt hiszem, fideszes volt, aki írta. Tehát ez egyszerűen nem hiszem, hogy az MSZP-nek egy darab szavazatot is hozott. Egyszerűen nem tudom elinni, vagy annyira Magyarország egy olyan ország, ahol ez a dal tud hozni egy szavazatot.
De nyilván igen.
Igen. Az SMS író írja, a dal végén ez a dübörgés, meg mintha a gazdaságunk zenei metaforája lenne, nem? És kaptunk egy nagyon-nagyon komoly szakértelemről, és a zenei és politikai élet összefonódásába való beágyazottságról tanúskodó SMS-t, azt írja. Az igen-igen dalt Berkes Gábor és Geszti Péter jegyzi. A magyar EB dalt is Berkes Gábor írta. Micsoda véletlen.
Tehát akkor Gesztivel nem tévedtünk.
Akkor mégis Geszti?
De Gesztivel,
hogyha valaki SZDSZ kampányt csinál, akkor hát vagy Geszti, vagy Superman. Tehát hogy ezt is, így se lehet nagyot tévedni. Egyébként a Geszti féle kampány, ami a 2002-es kampánya volt az SZDSZ-nek, az egy személy roppant erős és elég szellemes kampány volt. Tehát ott volt a narancsbőr, várjál, volt egy ilyen, hogy narancsbőr? Na nekem nem, vagy valami ilyesmi volt, és ilyen női magazinokban volt, és hát egy politikai hirdetés, de szerintem erős. És volt egy csomó ilyen, tehát volt a Lopstop, hogyha emlékeztek, egy millió ilyen volt, de a Geszti-nek az egy kreatív kampány volt szerintem egyébként, a 2002-es SZDSZ kampány. Most függetlenül teljesen félretéve a politikát, meg a politikai averziókat. Viszont a Superman által gyártott 2006-os Kovács Pistis kampány az annyira gusztustalan volt, hogy az
az 2006-ban volt?
Most volt tavaly.
Most volt tavaly
a Kovács Pistis. És ez a, hogy kisgyerekkel árulni, tehát tényleg ez a, amikor a, tehát a legócskább multimarketinges eszközök, tehát egy politikai programot egy kisgyerekkel, hogy milyen aranyos és milyen jóba van a Kuncéval, mint a nagyapa meg az unokája.
De bejött, hiszen a Kuncé távozott a politikával, tehát bejött.
Horváth Tamás, a Magyar Gyógyszerészkamara elnöke reméli, hogy Horváth Ágnes egészségügyi miniszter jelölt nem követi el elődje Molnár Lajos hibáit. A kamara elnöke szerint a gyógyszerellátás liberalizációját kellene újra gondolni. Horváth Ágnes jelölésén a kamara elnöke nem lepődött meg, és azt várja, hogy az új tárcavezető megszünteti az elődje és a szakmai szervezetek között állandósult konfliktust. A Magyar Kórház Szövetség elnöke szerint több olyan problémát okozott az eddigi kórház átalakítás, ami a betegeket hátrányosan érinti. Varga Ferenc szerint a jelenlegi helyzeten mindenképpen javítani kell. Az egészségbiztosítási rendszerrel kapcsolatban nincs lehetőség kompromisszumra, csak az egybiztosítós modell lehet megoldás, mondta a Magyar Orvosi Kamara elnöke. Éger István hozzátette, az orvosok életszínvonalának biztonsága érdekében félretesznek minden korábbi sértettséget, és készek a szakmai egyeztetésre. A szaktárcától azonban elvárják, hogy újra gondolják az eddig meghozott döntéseket, és ahol kell, korrigálják azokat. A Szabaddemokraták koalíciós partnere szintén azt várja az új minisztertől, hogy legyen nyitott a korábbi változtatások hibáinak korrigálására, de álljon ki a reformok mellett.
Próbáljunk meg egy röpke pillanatig elmélyülni ebben a felvetésben, hogy ugye Horváth Ágnes mint miniszter, és Fodor Gábor mint miniszter. Hát ott kezdem, hogy Fodor Gábornak most egyrészt betömik a pofáját, másrészt kihúzzák a méregfogát.
És csak a pofáját tömik
be? És ezt egyidejűleg.
De most választotta arra, amit én kérdezni akartam is, igazából.
A zsebét és a pofáját.
De szóval, hogy mi történt, mert
bocsánat,
két forgató...
politikusoknál úgy képzelem el egy ilyen animáción, hogy ez úgy egy, tehát a pofa és a zseb. Nem? Ugye, igen, a politikusnak.
Pénzt eszik.
És mit termel? Tehát mi jön ki a végén?
Jó, te neked is súlyos pszichéd van egyébként azért.
Nekem vagy a valóságnak. Tehát...
Ez a kérdés.
Bocsánat, szó.
Nem csak, hogy azt akartam én kérdezni igazából, mert tényleg nem tudom, hogy ugye két forgatókönyvet tudok én elképzelni. A, azt mondták, kedves Gábor, itt van, buktad ezt, adunk neked egy miniszterséget, ahol mindig le fogunk ugatni, és itt helyedre teszünk, és érd be ezzel. B, forgatókönyv, Fodor Gábor belső gondolat. Én elfogadom ezt a pozíciót azért, mert itt én még egy külön kis szigetet építhetek, ahol majd képviselem az igazi liberális demokráciát.
Jó, és de itt ezzel járhatja le magát.
Ez tehát, lehetséges? Vagy?
Volt Fodor Gábornak eddig valami...
hogy ilyen nincs.
Volt Fodor Gábornak eddig valamiféle ereje, akkor az a különállásában volt. És mostantól kezdve ő Gyurcsány Ferenc beosztotja. Mostantól kezdve ő ebben a Gyurcsány kormányban, ebben a gyalázatos Gyurcsány kormányban megkockáztatom, és ez nem kockázat, a rendszerváltás óta eltelt évek leggyalázatosabb kormányában részt vesz. Bűnrészessé válik gyakorlatilag abban, ami jelenleg zajlik Magyarországon. Az, hogy ehhez Fodor Gábor csatlakozik, azzal gyakorlatilag a méregfogát kihúzta Gyurcsány. Betömte a száját egy bársonyszékkel, hogy teljes legyen a képzavar. Hogy?
Tehát én azt nem értem, hogy miért? Tehát mi hallottuk őt beszélni, és tényleg azért úgy akartuk elhinni, nem? Itt a rádióban is.
Igen.
És most eladta, tényleg?
Csalódtál egy politikus?
Te még itt tartasz, srác.
Jó reggelt.
Jó, hát az a legérdekesebb ebben, hogy a Horváth Ágnessel kapcsolatban nem látom be, csak hogy őróla is beszéljünk, ne csak a Fodorról, hogy mi értelme volt egyáltalán
Molnárnak
lemondani, és Horvátnak jönni, hogyha nem változik a... Vagy Molnár már nem volt hajlandó bizonyos lépéseket megtenni.
Szerintem
egy olyan, hogy nem volt
emberi döntés a politikában. Nem volt, én annyira naív vagy.
Nem volt nektek jó Molnár? Jól van, akkor megkapjátok Horvátot. Tehát hogy inkább jobb egy szót se szólni, mert akkor valami még durvábbat veszünk elő, nem?
De most te mondtad egy csak, hogy durvább most a Horváth, mint a Molnár, vagy...
Hát...
Vagy kevésbé durva? Milyen irányba?
Egyébként ez ilyen szempontból döntés kérdése, csak nem az ő döntésének a kérdése valószínűleg, hanem ahogy Rob is már célzott rá, ők végrehajtók. Végrehajtók így egy politikának, nyilván ezt a kormányprogram tartalmazza, stb.
Találtál egy olyat mondani, Geri, hogy ez a szám, ez a dal ugyan egyetlen egy szavazatot nem hozott az MSZP-nek. És itt vonatkozik erre egy SMS, amelyik azt írja, Geri, dehogy nem hozott szavazatokat. YouTube meghökkentő választási videó. Ott egy csomóan szavaztak rá. Erre utal a kedves SMS író. Én pedig búcsúzni kényszerülök bármi szomorúan a kedves hallgatóktól, abban a reményben, hogy holnap délután 5:30-tól este 6:30-ig újra velünk tartotok majd. Sziasztok!
Hello. Sziasztok!
Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show, mint minden hétköznap este 5:30-tól folytatódik.